Szóval, Leventének addig adok egy kérdést, mert volt még mindenes kérdés. Egy webáruház beindításához hogyan tudom a változó költségeket, vevőszerzés költségeit beépíteni a termék vagy a szolgáltatás árába?
Például van a iparági százalékok, mondjuk a marketing költség az valahol egy kereskedő webáruházban 5-7 százalék környékén kell lenni, tehát hogy azt hozzá kell kalkulálni. Nyilván kell egy alapkalkulációt csinálni arra, hogy fog működni ez az egész szisztéma, tehát hogy milyen költségszinttel kell, hogy működjön. Igazából el kell indulni, én úgy gondolom, hogy el kell indulni egy ilyen webáruházzal, és írni a számokat. De mindenki igazából úgy kezdi a saját kis bizniszét, hogy nem tudja előre pontosan. Tehát én mindenki szoktam mondani, hogy csinálj üzleti tervet, de nyilván egy szakértő vállalkozó nem fog tudni nem tudom milyen üzleti tervet készíteni, de mérni viszont tudja a számait, és pont ugye itt valaki mondta, hogy nem nagyon tudja mérni a számait, és ez hatalmas nagy probléma, hogyha valaki nem tudja mérni ezeket. Tehát el kell indítani ezt a webáruházat, és úgy árazni, hogy beleférjen mondjuk a marketing költés, így van a munkatársak költése. Igazából a mérés alapján ki fog jönni, hogyha egy-két hónap alatt után az látszik, hogy mondjuk nulla vagy nulla körüli az eredmény, akkor ugye föl kell emelni az árakat, meg kell nézni, hogy lehet hatékonyabban marketingezni. Én azt gondolom, hogy ezt az elején egy szakértő, aki mondjuk értett mondjuk a kenyérsütőkhöz, és kenyérsütőket kezd el forgalmazni, nem fog tudni egy nem tudom milyen üzlettervet készíteni. Nézni kell az jelenlegi állapotot, és ahhoz kell megnézni, hogy ez érdemes-e csinálni, vagy nem érdemes. Szerintem a mérésen van a nagy hangsúly.
Volt egy pont ezzel kapcsolatban egy másik kérdés, az kicsit később érkezett és mástól, hogy mi az a minimum haszonkulcs, ami alatt nem érdemes terméket, szolgáltatást egyáltalán árulni.
Nem, ezek túl általános kérdések, így, tehát ez nagyon nehéz így megválaszolni, nyereséges legyen a végén. Tehát én azt mondom, hogy ha picibe nem nyereséges valami, tehát az online márka volt is úgy indult, hogy 50 millió, 100 milliós éves árbevételünk volt, és ott is nyereséges volt a végén. Tehát a végén a matek úgy jött ki, hogy maradt 1-2 millió forint profit, ugye a költségeket, fizetéseket mindenkinek kifizettük. Emlékszek az elején, ilyen 10-20 ezer forintot vittünk be, hetente a Citibankban, mert akkor a Google-nak ott volt a bankszámlája, most meg már havonta ilyen 10-12 millió forint. Tehát, hogy el kell indítani picibe, és ha picibe ugye igazgatunk rajta, és nyereséges, akkor érdemes bővíteni.
Egy teljesen egyetértek egyébként, hogy nem lehet rávágni, hogy mennyi haszonkulcs kell, mert az attól függ, hogy
Igen,
mit.
tehát vannak olyan termékek, hogy amik kifejezetten keresleti termékek, tehát mondjuk elromlik, keresik, ilyen a mosógép. Vannak azok a termékek, amik nem is tudjuk, hogy léteznek, és ott vágyat kell kelteni. Ott ugye azoknak jellemzően nagyobb az árése, viszont sokkal több a marketing költés benne, hisz ott nincsen problématudatot. Ott meg kell teremteni a problématudatot is. Jó, tehát hogy nagyon más a minden iparágban. A lényeg az, hogy valahol az a nyereség kell, hogy megmaradjon a végén. Ugye azt tudjátok, van az árbevétel, van az árrés, ugye az árrés az mindig, hogy a kereskedő cégnél beszélünk, ugye az mindig a termék vétel és eladása közötti összeg, tehát az árrés, az árrésből jön le a költség, és ott abból kell, hogy megmaradjon a nyereség. A lényeg az, hogy a cégek ott el szokták rontani, hogy nem számolnak a végén nyereséget. Tehát azt mondják, hogy mondjuk 80-ért vásárolnak valamit, 100-ért adják, lesz 20 árrés, és az a 20 elmegy a bérleti díjra, elmegy a marketingre, elmegy a munkatársak költségére, és elmegy a saját fizetésükre, arra mondjuk 500 ezer, 1 millió forintra, és ez, ha nulla, akkor frankon működött a cég. De ez nem igaz. Ezt úgy kell csinálni, hogy a végén, hát valahol 3-tól 10%-ig, attól függ, hogy milyen cégnél dolgozunk, egy kereskedő cégnél, online kereskedő cégnél már a 3% egy gyönyörű nyereség százalék, egy importőr cég, aki mondjuk tud behozni külföldről közvetlen gyártól terméket, ott valahol ez a 8-10%-os nyereség illik, és ha egy szolgáltató cége van valakinek, mondjuk nálunk például az online pénztárca, ahol nincs termék, hanem ugye rögtön az egész árbevétel egy árrés, ott 20 és 30% közötti nyereség kell, hogy realizálódjon. Ebből egyébként már azért el is árulom azt, hogy én például manapság már biztos nem nyitnék kereskedő céget, hanem tutira szolgáltatással foglalkoznék. Nem is véletlenül egyébként, hogy elmentünk az online pénztárcával is ugye ebbe az irányba, mert hogy sokkal nagyobb eredményt lehet termelni. aminek nem csak az a lényeg egyébként, hogy mi tulajdonosok többet tudunk hazavinni, hanem egy szebb céget tudunk építeni, ahol a munkatársaink még elégedettebbek, még boldogabbak, szebbek a körülmények. Tehát egy komoly dolgot, komolyabb dolgot lehet építeni, mint hogyha valakinek a termékét forgalmaznánk, mondjuk mi az online márkabolt, vagy a Bosch, Siemens, Whirlpool, Gorenje és így tovább terméket. Ugye mi is például ez miatt elindítjuk a saját márkás termékeinket, a Homefortot, ugye ez most már idén elkezdjük értékesíteni. Ugye itt már egy importőr cégé válunk, emlékeztek, mit mondtam, ott azért már 8-10%-os nyereséget el lehet érni, és igazából ebben látjuk mi is a fantáziát, hogy valahol az ismertebb márka, mint Bosch, Whirlpool, Gorenje és így tovább, mellett a saját márkás termékünknek a mixéből egy nagyobb nyereséget hozunk létre. Jó, tehát a haszonkulcs, ez tök relatív. Attól függ, hogy ez egy keresleti termék, nagy méretű és nagy értékű termék, vagy apró és mondjuk olyan termék, amit meg kell ismertetni a piaccal, mindegyikre más a szisztéma.
Ugye pont a szemléletváltóban, a privát klubban van olyan webshop, akik havi 10-12 ezer terméket értékesítenek, de ilyen 1000 forintos termékekről beszélünk. Tehát ott nekik nagyon nem mindegy, hogy akkor az most 20%-e az ár is, vagy 120, és náluk például simán lehet, hogy valamit 250 forintért szereznek be, és 2500-ért adják el. De mivel olyan pici az érték, ezért náluk ez baromira fontos. Tehát azért nem lehet rávágni, hogy 20% haszonkulcs mindenkinek jó, vagy 50%, mert teljesen attól függ, hogy mekkora az ára is, mert maga a kosárérték, meg hogy mennyi darabot adunk el belőle havonta.
Ugye például egy gyártásnál sokkal nagyobb a költsége egy gyártócégnek, mint egy forgalmazónak, hisz ott rengeteg gép van, gyártócég van, sok nagyobb, ugye, mint a munkaerő, élő munkaerő, tehát ott nyilvánvalóan egy nagyobb áréssel dolgozik, tehát mondjuk vesz egy alapanyagot, valaki mondjuk összesen 5 darab, két forintos alapanyag, az ugye 10 forint, és eladja utána végén meg, mit tudom én, 110-ért. Mert hogy magas a gyártócégnek ugye a költség hányada, mondom, rengeteg gépeszköz kell hozzá, még egy kereskedő cégnél meg nem kell annyi gép, igazából egy targonca kell, meg egy-két számítógép. Jó, tehát hogy ez tök relatív. A pontosabb kérdés, nem tudom, ki tette fel azt a kérdést, nincs itt, ugye, Dávid?
Nincsen.
Nincs. Igen, tehát hogy ha azt mondja, hogy mondjuk egy online kereskedő cégnél, aki saját márkás terméket forgalmaz, annál más tudnék mondani, más, hogyha a külső márkás, tehát hogyha nem saját márkás, más, hogyha mit tudom én, gyártja saját maga a terméket, más, hogyha ez 1000 forintos termékről van szó, és más, hogyha 100.000 forintos termékekről van szó.
Oké, köszönjük szépen.
Igyekszek úgy válaszolni, hogy a válaszom próbál egy kicsit szélesebb körbe válaszolni, hogy nektek is értéket adjon, jó? Mert hogy erre most nem tudtam volna értelmes választ adni erre a kérdésre.
Közben megérkezett, láttam, Schmitzhofer Károly, kérlek, hogy te is mutatkozz be egy ilyen nagyon röviden névi parág és kihívás, hogy körülbelül el tudjuk helyezni, hogy honnan jöttél.
Sziasztok, hallottok?
Igen.
Schmitzhofer Károlyt a Bio-EU Kft-től. Hulladékgazdálkodással foglalkozunk, használt csütolaj és moslékbegyűjtése, magyar szakszóan moslékbegyűjtésével. És a kihívás, ezt meg szerintem nagyjából mindenki tudja, itt a hulladékgazdálkodás átalakítása, amivel mi most küzdünk, ezeknek a lekezelése, megoldása és az átmenetnek a leszervezése.
Ehhez neked mire van szükséged?
Hát igazából nekem arra van szükségem, hogy az én cégem, ez egy másik cég, ez is az én cégem, csak a társam meghalt, így most nekem két céget kell vezetnem egyszerre, hogy ezt hogyan, miképp tudom megoldani. Ebben találtam egy-két írást a szemléletváltó programban, emiatt jelentkeztem.
Világos. És olyan segítséged van, aki az adminisztrációs terheket leveszi?
Szeptembertől igen van.
Az jó. Az mindenképpen jó. Oké, köszönöm szépen a bemutatkozást.
Köszönöm.
Még egy kérdést mondok Leventének, aztán rá fogunk térni az itteniekre is. Mezőgazdasági szaktanácsadás esetén mi lehetne a fejős tehén termék? Eddig bennem ez fel sem merült kérdésként, Szolgáltatást nyújtok az ügyfeleknek, amiben információt adok a támogatásokkal kapcsolatban, a szaktudásomat fizetik meg. Szerintetek mi lehetne egy ilyen fejős tehén termék itt? Ezt Attila kérdezte, nem tudom, hogy az...
Nem tudok, figyelj, ezt nem tudok így egy perc alatt válaszolni erre, mert bele kéne másznom jobban ebbe az iparágba, vissza kellene kérdeznem. Inkább jobb lenne, hogyha a résztvevők kérdeznének, mert akkor vissza tudok kérdezni, pontosítani tudom a kérdést, és akkor egy sokkal hitelesebb választ tudok adni.
Rendben, akkor mondok olyat, amiről tudom, hogy itt vannak a résztvevők, akik feltették. A dísznövény kereskedelmi szakmánkban az évtizedes bevett rossz gyakorlat miatt a szaktanácsadásért nem tudunk pénzt kérni. Nagyon hasonló a téma. Holott az értékesítési folyamatban sok idő és energia megy el erre, ráadásul egy egyetemet végzett szakképzett eladó betanítása is általában egy évig tart, hogy teljesen el tudjuk engedni a kezét. A termékek közül nem lehet mindenen érvényesíteni ennek a szolgáltatásnak az árát. Hogyan tudnánk megoldani, hogy egy komolyabb szaktanácsadásra szánt időt, a szaktudást érvényesíteni tudjunk az árakban, vagy egyéb úton? Majdnem ugyanaz a kérdés egyébként a kettő, és ezt Laciék kérdezték egyébként, úgyhogy ők itt vannak, hogyha kérdésed van.
Igen. Ez nagyon hasonló egyébként a mi konyha stúdiós munkánkhoz, ami annak idején volt, ez nálunk is egy nagy dilemma volt, hisz a kolléganők a konyha stúdióban ugye nagyon komoly munkát végeztek, hogy az ügyfél konyhájára egy nagyon megfelelő konyhabútort terveztek, ami ilyen konyhai ergonómiába, dizájnba, pénztárcába pont ugye az ügyfélnek megfelelő legyen. És ugye mi ugye ezt úgy csináltuk, hogy ezeket a rajzokat megrajzoltuk, de ugye nem engedtük, hogy elvigyék. Viszont akkor is nyilvánvalóan egy csomó olyan dolgot már az ügyfél el tudott vinni a fejbe is ebből a tervezésből, abból a gondolkodásból, amit igazából, hogyha nem rendelte nálunk meg a bútort, akkor végülis azt tök ingyen végeztük el. Gondolom, Laci, ez nálatok is van ilyen, hogy dolgoztok vele, foglalkoztok vele, utána elmegy és megveszi valahol máshol a terméket. Egy dolog az, ami eszembe jutott, hogy ugye annak idején, például mi az online márkaboltban, amikor az EMAG elkezdte az ingyen szállítást csinálni, akkor mi is bevezettük az ingyen szállítást a cégnél, és azt a dolgot rontottuk el, hogy nem mértük fel, hogy a mi szállításunk az egy sokkal magasabb kategóriás szállítás, szolgáltatás, mint amit az EMAG kínál ingyen. És akkor jöttem rá, hogy el kell különíteni kétfelé a szolgáltatást, tehát magyarul nálunk is volt egy ingyenes szolgáltatás, ami olyan szintű volt, mint egyébként minden konkurenciái, és amellett volt a magasabb szintű szolgáltatásunk, szállítás, és ugye ez azóta is így működik, az alapszállítás az nálunk is ingyenes, és különböző lehetőségek vannak arra, hogy összkomfortos házhozszállítást kérjen, vagy olyan házhozszállítást, ahol a csomagolóanyagot is elvisszük, vagy beüzemeljük, és így tovább. Tehát a kérdés az, Laciék, hogy nálatok nem lehet olyat bevezetni, hogy van egy bizonyos szaktanácsadás, ugye ráadásul ugyanáltal tudjuk is, hogy mi a terv, nyilván nem publikus, amit beszéltünk, ott ugye ez már meg fog oldódni szerintem, hisz ott ez már automatizálva lesz, de az az elgondolkodható, és ezt megint általában próbálok mindenkinek válaszolni, hogyha van egy szolgáltatástok, nyújtsatok abból egy olyat, ami tényleg ingyenes, úgyse tudtok pénzt elkérni tőle, ott a hitelességetek megszerzitek, és lehet, hogy akár ott el lehet adni egy könyvet neki, amiben mondjuk egy szakszerű leírás van, vagy behívjátok egy tanfolyamra, ahol lehet érteni mondjuk azokhoz a virágoknak a, nem tudom én, a kezeléséhez, vagy ha van egy online kurzusotok, akkor azt ott el lehet adni, hisz azt érzi, hogy ő látja, hogy értetek hozzá, tehát magas a hozzáértési képességetek, és azt mondjátok, hogy ez az igazság, hogy erről, hogyha a leandereknek az életéről szeretne egy komplettebb anyagot, akkor az most valószínűleg egy másfél órát kellene, hogy most erről beszéljél, de erről van egy teljesen kész tananyagotok, a nem tudom hol, és azt meg tudja vásárolni, mint ami 1870 forintért. És ennyi. Tehát valami, tehát ketté választani, tehát megmaradna az, amit igazából valószínűleg egy, hát nyilván egy Bauhausban meg se kapnának, még az egyszerű alapot se, de mondjuk egy többi kertészetben is azért megkapnának valami alapot, de valamit pluszban, upsellként ilyenkor tudtok adni neki, hogy akkor ott kaphat egy ilyen bővebb tájékoztatást. Mondom, hogy ez egy füzet, vagy ez egy online anyag, vagy egy Facebook csoport, ahol belép, vagy, és akkor ott onnantól kezdve minden ilyenhez hozzáfér. Valami ilyesmire gondolkodni, inkább a ketté választás. Most ez mindenkire vonatkozik, tehát a saját kis szakmájába. Tehát ha van egy ilyen versengés az iparágba, és igazán mindenkinek oda kell adni ezt ingyen, mert hogy mindenki ingyen adja, akkor nézzétek, hogy külön tudjátok választani két különböző szintre.
Szuper, köszönjük.
Illetve még nekem jutott eszembe, hogy amikor még ügynökségnél dolgoztam, ott a marketing tervezés, vagy konzultáció, most hívhatjuk így, az mindenképpen a szolgáltatás része volt. De hogyha csak megiratta a marketing tervet, és utána azt mondta, hogy mégse kérem a szolgáltatást, akkor ki kellett fizetni. Tehát, hogy annak volt egy külön díja. És ezt az elején szögeztük le, hogy akkor ez ennyi és ennyibe fog kerülni, ha nem velünk csináltatod. Egyébként meg ingyenes, hogyha velünk csináltatod.
Igen, tehát ezt mi is csináltuk a Konyha Stúdió, hogy elkértünk, mit tudom, 20 000 forintot a tervekért, amit levontuk a konyha bútor árából, de nyilvánvaló, hogyha a versenytársak, az összes mindenki ezt automatikusan ingyen adja, akkor ott egy ilyen piaci, hogy mondjam, negatívba kerülhetünk. Az igazság, hogyha nagyon, nagyon jó neve van egy cégnek, vagy nagyon jó ha már a renoméja, akkor megfizetik egyébként, vagy egy lakberendezőnek, tehát egy csúcslakberendező, az biztos, hogy nem fog nekiállni egy vonalnak se, tehát egy külsős, aki csak lakberendezésre foglalkozik, úgyhogy ő nem kapott volna előleget. Tehát ott maximum van egy értékesítési beszélgetés, ami ingyenes az elején, de ő biztos, hogy egy tolvonás nem fog húzni anélkül, hogy így legyen, de egy ilyen nagy áruháznál más a helyzet. Itt ugye azért csak tömegességről van szó, itt ezt lehet szegni, amit javasoltam átgondolni.
Szuper.
Egy dolgot adhatok még inputként, bocsánat.
Persze.
Nekünk a piacunk, ami nagyon gyakori, ez ingyen adnak auditot. Ugye a PPC audit, SEO audit. Ugye mi a digitális marketinggel foglalkozunk. Ezeknek a legtöbb audit az 2 oldal maximum. És nekünk pont az a mondásunk, hogy ingyenesen kapsz egy 2 oldalas auditot, ami hát semmivel nem jutottál előrébb, de elmondhatod, hogy kaptál egy auditot. Ez van a piacunkon, mindenki ezt csinálja. Nálunk van a fizetős verzió, ami meg arról szól, hogy kapsz egy nagyon részletes auditot, leírjuk, hogy mi a problémád, hogyan tudod megoldani, miként segíti ez a te helyzetedet. És 10-ből 10 kifizeti azt az összeget, mert nem azért akarja az auditot, hogy elmondhass, hogy van egy audit, hanem következő lépéseket akar, és az a másik része, hogy a nagy audit után mindenki kéri a további szolgáltatásokat, mert rájönnek, hogy annyira sok a meló vele, hogy muszáj kiszervezze hozzánk, mert nem tudja, nincs rá ideje, nincs olyan szintű tudása, hogy meg is tudja ezt valósítani. Szóval, hogy akár így is kell tényleg szedni, ez még kell az, hogy megnézzétek, hogy a piacon a konkurensek milyen szintű ingyenes szolgáltatást adnak. Szóval hogy az is lehet, hogy tök egyszerűen annyira alacsony szintű, hogy azt mondjátok, hogy a 10 szinteteken nem vagytok hajlandók annyira alacsony szinten adni valamit. Ennyi.
Oké, köszönjük szépen. Én azt mondom, hogy két irányba kellene elmenni. Van egyszer a webshop forgalomnövelés, ez itt már többeknél előkerült, meg van ez a másik történet, ez az embert kéne fölvenni, szélszest kéne fölvenni, kollégát kell fölvenni, ilyen jellegű dolgokat látok itt. Ez a két nagy irány van. Levente, melyikkel kezdjünk?
Hát nézzük ezt a marketing kérdést, tehát hogy marketingezni kellene ugye akkor ezekbe a webshopokba.
Hát forgalmat kell növelni. Én egyébként nem biztos, hogy a forgalmat kellene, hogy növelni, én mindig megnézném, hogy akkor ez mennyi profitot hoz. Nyilván ára is függő. De akkor kezdjük el ezt az irányt, igen.
Hát ugye azt meg kellene vizsgálni, hogy mennyi a kiáramlás. Ugye ezt az igazgatónőmtől tanuljuk, hogy a kiáramlás határozza meg a beáramlást. Tehát, hogyha igazából minimális a kiáramoltatásunk, tehát magyarul keveset kommunikálunk, kevés csatornán kommunikálunk, és azt is mondjuk még rosszul, gyengén, mondjuk nem szakszerűen, akkor az ugye nagyon meg tudja állítani a forgalmát egy webshopnak, vagy el se tudja indítani. Tehát, hogy azt nem várhatjuk, hogy csak maguktól jöjjenek a vásárlók a webáruházba. Tehát hogy nálunk az online márkaboltban is tényleg az volt, ugye nyilván leggyorsabb egy webáruházba az ember elkezd ugye a Google-ba hirdetni, ott ugye azért észre kell lenni, hogy hova hirdet, ott mindenképpen kell olyan szakember, aki vagy belülről, vagy kívülről segít, hogy ezt hogy csináljuk meg. Tehát alapvetően az a kérdés, hogy az a webáruház, aki ezt kérdezi, hogy marketingezik-e, tehát áramoltat-e ki. Ugye maga a témakörbe, hogyha ez ugye egy kis csoportnak szól, akkor ugye személyesen is tud kifelé kommunikálni, ha egy nagy csoportnak. Nem tudom, itt van, aki kérdezte, Dávid?
Igen, itt van. Például Detti itt van a mentes borral, neki webshopja van, és ő mondta például ezt.
Na, akkor tudjuk meg Dettiről valamit, hogy akkor...
Mit
kifelé. Ugye ez egy ráadásul egy elég szűk csoport, tehát hogy itt elég jól lehet ebből kifelé kommunikálni, hogy miért hisz ő ebbe a fajta borba.
Igen, tehát ugye, igen, tehát azt én nem részleteztem, amikor bemutatkoztam, de hogy így a többiek is tudják, hogy miről van szó, tehát speciális borokkal foglalkozok, és tehát én csak kereskedek, nem gyártok, és így ami az előnyöm, az a hátrányom is, tehát a szűk célpiacot azt viszonylag könnyen elérem, viszont nehezen tudok, vagy nehezebb másokat megszólítani, mert magyarázni kell a terméket. És nyilván erre próbálok építeni, hogy edukatív jellegű tartalmak kikerüljenek a weboldalra, meg a social oldalakra. Most már elkezdtünk cikkeket írni a webshop weboldalára is, hogy az is SEO szempontból is segítsen, meg tényleg, hogy így informálni lehessen jobban az embereket platformba, meg most jelenleg Instagram, Facebook, meg a TikTok az, amit jobban használok, és én eddig inkább arra építettem, hogy személyesen mentem rendezvényekre, hogy tehát nekem kvázi ez volt a marketing költségem, mert ott meg tudják kóstolni a terméket, és akkor megszeretik, és akkor jönnek, és ez így segített is valamennyire, hogy növeljem az ismertséget, de azért így mégiscsak egy szűkebb szegmens tudok megfogni. Tehát ezt tudom, hogy kellene a hirdetett fizetés is, meg a Facebook hirdetés, meg minden, és most már tényleg így eldöntöttem, hogy jó, tehát, hogy erre szakember kell, ráadásul nekem az nehezítő, hogy ez alkoholról van szó, bár vannak alkoholmentes borok is, de azt is letiltja a Facebook nálam, nem mindegy. Szóval, hogy ez vannak itt olyan speckó dolgok, amihez muszáj lesz szakember, hogy akkor hogy állítsuk be ugye ezt a hirdetést, hogy engem ne tiltson le a Facebook, vagy nem tudom én, úgyhogy igazából így ez bonyolítja nekem többek között a dolgot.
Tehát ugye az a helyzet, ugye, hogy vagy megtanulod, hogy kell marketingezni, vagy pedig már az elején ugye ezt kiszervezed, és munkaközben fogod megtanulni. Tehát, hogy magyarul, ahogy dolgozik az ügynökség, őtől megtanulod. Mindenképpen érdemes megtanulni, hisz a döntéseket tett fogod tudni hozni, ahhoz pedig rá kell, hogy lássák. Tehát hogy tudnod kell, hogy mit csinál az ügynökség. Tehát nem lehet azt, hogy figyelj, akkor el van engedve minden, és akkor te csinálod. Tehát a lényeg az, hogy vagy közvetlenül eljársz olyan oktatásokra, olyan tréningekre, ahol megtanulod ezt csinálni, vagy pedig az ügynökséggel együtt igazából megtanulod ezt, és akkor egyszer majd csak lesz egy belső munkatársad már, amikor mondjuk nagy lesz az egész. De a lényeg az, hogy akkor még pici a kiáramoltatás, tehát hogy nyilván ezzel kéne csoportot csinálni, rengeteget beszélni róla, kommunikálni online, TikTokon, hogy miért jó ez a fajta bor, mi az, amit miért hiszel benne, mit okoz, mitől jó ez, és így tovább. Tehát, hogy nagyon sokat kell így kiáramoltatni. Képzeljétek el, hogy az online pénztárca az ugye 6 éve indult, és nyilván egy tök ismeretlen dolog volt. Tehát senki nem tudta, mi az, hogy online pénztárca, és ugyanúgy be kellett járatni a piacon, és embertelen sokat kellett pofázni arról, mind a usereknek, mind a webáruházaknak, hogy mi az az online pénztárca. És ugye most már azt hiszem, 700 webáruház használja az online pénztárcát, és több mint 600 ezer user van, akinek van online pénztárcája. Nyilván még így is kell magyarázni, de nyilván ez egyre kevesebb. Ez amit az érintős telefon, a mobiltelefon, amikor ez tök új volt, akkor mindenkinek ezt el kell magyarázni, hogy ez nincsen gomb, hanem csak meg kell érinteni a felületet. Jó, tehát hogy ez munkás dolog, tehát hogy ez egy szép szerintem ilyen szempontból, Detti, tehát hogy de ez ilyen, tehát sokat kell kiáramoltatnod, de fiatal vagy, lendületes vagy, csinálni kell, pénz is kell hozzá, azt kell megnézni, és arra figyelj oda, és ezt mindig szoktam mondani, hogy egy KKV soha nem épít csak úgy márkát, tehát márkaépítése csak úgy nem költ pénzt. Tehát úgy kell, olyan kiáltásokra járjál mondjuk, ahol tuti tudsz eladni. Tehát, hogy az értékesítésen keresztül építsél márkát. Tehát minden marketingnek az legyen a célja, hogy eladjál. És majd, ahogy egyre elégedettebbek lesznek a vevőid, visszanyúlsz hozzá, megkérdezed, melyik ízlet, visszatérő vásárlókat generálsz, az fogja építeni a márkádat. De olyat nem csinálunk, hogy hű, de milyen jó a mi borunk, és akkor csak ennyiről szól. Nem, hanem olyan helyre mész, ahol árulsz is, ahol értékesítesz is. Jó, és úgy
Igen,
építed a márkát.
azért erre igyekeztem figyelni. Nyilván néha nehéz előre megbecsülni egy-egy rendezvényen, hogy most ott éppen mekkora lesz a vásárlás, de azért azt így próbálom szem előtt tartani, hogy olyan rendezvényre mennek, ahol releváns, akik eljönnek oda, hogy tényleg vásárolni is fognak.
És Deti, és minden vásárlónak tudd meg az adatait. Tehát ha nincs, nem közvetlenül adod el, akkor legyen ott egy olyan vásárlásutalvány, egy olyan kuponkód, hogy nem tudom, bármi. Például az én könyvemben, a Mindig többet adniban, ott van egy titkos fejezet, ami kifejezetten arról szól, hogy ha nem a szemletváltótól vásároljak meg azt a könyvet, akkor hanem mondjuk a Libri-be vagy bárhol, a titkos fejezetre, hogyha rámegy és meg akarja hallgatni vagy nézni el akarja olvasni a titkos fejezetet, ezáltal regisztrál a szemletváltóba, és már is tudjuk, hogy ki ő. Tehát neked az lenne jó, hogyha minél több ügyfelet, akihez eljut valahogy a bor, avval tudják kapcsolódni, tudják vele levelezni, tudják neki egy újdonságot bemutatni, tudják bemutatni neki egy különlegességet, tudják szakmailag egy kicsit őt edukálni, hogy miért érdemes ezekre a borokra odafigyelni, és így tovább. Jó,
jó, arra valóban nem építettem eddig, hogy a rendezvényeken jobban figyelhetem volna, hogy gyűjtsem be az e-mail címeket,
pontosan,
igen.
pontosan. Jó, tehát listaépítés, a saját listának az építése.
Igen, azért nagyon fontos egyébként, ezzel totál egyetértek, mert az, mivel szűk kör, aki mentes bort akar, azután a legközelebb is mentes bort akar, tehát hogy nem fog tudni mást, ha jól gondolom. És innentől kezdve már is nagyon értékes, hogyha van egy ilyen listád, egy belső köröd. Illetve amit akartam még kérdezni, hogy a csakamentessel, a Herceg Andival vagy-e kapcsolatban?
Persze. Kiemelt kapcsolatban vagyunk, Andi mindenhova visz magával, úgyhogy voltam a Marketing Fesztiválon, TEDx Balatonon, és mindenhol nagyon jó visszajelzések voltak, szóval...
Akkor ez a kapcsolat megvan.
Szuper.
Abszolút. Sőt, jó. Most előadást is tartok vasárnap a hisztamin érzékenységről a Csakamentes Fesztiválon.
Oké, okay, még egy, amit megint a szemletváltónak a példája. Előadást tartasz, lesz ott prezid?
Igen.
Okay. Legyen egy olyan QR kódos lehetőség, egy teszt, vagy egy felmérés, vagy bármi, amit ott azonnal bekattintanak a nézők, kitöltik, és megkapják e-mailen, hogyha megadják az e-mail címüket. Jó, tehát, hogy nem tudok jobban, mert nincs túl sok pénzed, gondolom arra, hogy csiliárdokat elverjél most marketingre. Így lehet egyébként, ha elmész egy rendezvényre, és hogyha ott ugye minden mentes például az érdeklődő kör, akkor ővelük nagyon sokat azért be tudsz húzni, és utána könnyebb neked szakmailag őket elérni a te kis mondani valóddal, a te kis üzeneteiddel, hogyha így be tudod húzni magadhoz. Jó, tehát ők még nem vásároltak, csak már szakmailag azért abba a részbe tartoznak, akik érdekelhet a te gondolkodásod, te termékköröd. Jó, tehát ilyeneket is alkalmazzál. Tegyél be, tudsz erre ötletet mondani, hogy mondjuk...
Persze, hogyha lesz díjasorod, én a legegyszerűbb azt mondanám, hogyha raksz egy QR kódot egy olyan formra, ahol megadja nevét, e-mail címét, akkor a díjasort rögtön le tudja tölteni, és akkor nem kell jegyzetelnie.
Igen, mondjuk ez a legegyszerűbb.
Hát ez a legegyszerűbb, de ennél sokkal összetettebb is lehet, de...
Igen, vagy bármi, amit szakmailag föl tudnád mérni az ő... Nem tudom, hogy nek szüksége van mondjuk az ilyenfajta borra, vagy nincsen. Tehát ez össze három kérdés. A lényeg, hogy értékes legyen neki is, ne vágjuk át nyilvánvalóan a kuncsaftot, hanem olyat adjunk. Mi például a vállalkozó evolúció tesztet szoktuk ugye csináltatni. Igazából az tök jó, mert egy vállalkozó meg tudja nézni, hogy hol tart a vállalkozó evolúciójába, és ezáltal neki ez egy értékes információ, és ezért igazából ő is jól járt, mert megkapta ezt az adatot, és mi is jól járunk, mert meglettek az adatai, és mi ugye küldözgetünk leveleket a mit tudom, az evolúciós ilyen korszakváltással kapcsolatosan, hogy segítsünk neki. És nyilvánvalóan egyre közelebb kerülnek hozzánk, és egyszer csak eljönnek akár egy online rendezvényre, vagy eljönnek a privát klubra, vagy szemletváltó hétvégébe, bárhova. Jó, de jó ez így, ahogy érthető? De egyébként marketinget tanulsz valahol?
Hát egyetemen közgazdásznak tanultam, azért tanultam sok minden marketingről. Hát,
semmi.
Jó, tehát valamit tanultam azért róla, de egyébként már vásároltam meg azóta webshop marketing kurzus, tehát ugye én most már nagyon tudatosan próbálom magam képezni. Ugye 2,5 éve indultam, de amióta egy jobban ráfeküdtem, hogy oké, ahhoz, hogy a vállalkozás nőjön, ahhoz nekem is fejlesztenem kell magamat arra, úgy mondjuk az utóbbi egy évben kezdtem el intenzívebben ráfeküdni igazából, vagy egy másfél évben, úgyhogy ezért azt érzem, hogy nem lehet abba hagyni a tanulásra ezekből a
De a
dolgokból.
lényeg az, hogy minden vállalkozónak, ezt sokszor mondom, hogy először meg kell tanulni a marketingezni és szélszeznie. Ez az első. Tehát hogy nem érdemes addig elkezdeni foglalkozni, mert lehet nagyon jó a cuccot, hogyha nem tud senki róla. Érted? És én azt szoktam javasolni, hogy azért egy kisvárti marketing bibliát az érdemes elolvasni, ez a Wolf Gábornak az anyaga. Tehát az egy alap olyan vállalkozói marketing gondolkodást ad, az nem annyira lesz részletes, mint hogyha elmész egy webshop marketing ügynökséghez, és abban megcsináltok, hanem az olyan alapokat mond, mint amit én most mondtam neked, hogy egy KKV ne kezdjen el márkaépítő kampányt építeni, ez a Tesco-nak hogy mondja, a mérete, hanem értékesítsön, adjon el, értékesítsön, adjon el, nyúljon vissza az ügyfelekhez, foglalkozzon vele, informálja őket, és így tovább. Jó, tehát hogy én azt mondom, hogy mindenképpen egy ilyen kisvárti marketing bibliát olvass el, azt vásárol meg is, és vagy hangos könyve, de inkább érdemes azt elolvasni. Azt mindig úgy kell olvasni, hogy olvasol belőle, és meg bevezeted a vállalkozásba. Jó? Ugra-bugra itt nekem. Most eltűnt nekem. Hol vagy? Ja, itt vagy a jobb szegény. Bocsánat. Okay.
Igen, bocsánat, csak. Köszönöm. Du marketinges új bevők futószalon könyvet olvastam, szélszautó pilotos anyagokat nézegettem, mert igyekszem, rajta vagyok, de ezt a könyvet még pont nem olvastam, de
igen,
beszéltem majd.
Azok már részletesebbek. Tehát az, amit én mondtam, az inkább egy marketing gondolkodást ad a kisváti marketing biblia, az egy általánosabb, olyan elavulhatatlan, ilyen örökzöld gondolkodás, és utána persze kellenek majd ezek, amikor már jobban belemész a mélyébe, és ott nyilván frissebb szaktudások. Legyél marketingorientált, inkább ez a fő üzenetem neked.
Egyébként most, amit még tervezek, hogy nekem a száraz november az eddig mindig nehéz volt, de most már nagyon bővült az alkoholmentes kínálatom, úgyhogy például oda most tervezek egy ilyen kihívást csinálni Facebook csoporttal, meg minden, és akkor, hogy most a száraz novembert azt jól meglovagolni majd, és arra viszont mindenképpen akarok majd akkor hirdetést is, és akkor, hogy ne az legyen, mint ami eddig volt, hogy akkor novemberben visszaesik a forgalom, hanem akkor viszont az alkoholmentes rész az hozza vissza azt, amitől meg elesek közben bevételtől. Úgyhogy csak az alkoholmentesnél meg az a nehéz, hogy azt nem csak én forgalmazom itthon, de azt például már a egyik te videódból is tudtam így inspirálódni, hogy akkor mit csináljak, hogyha én drágában akarok eladni valamit, amit máshonnan megrendelhetnének olcsóban. És most nem, tehát hogy ilyen pár száz forintos eltérésekről beszélünk, de hogy miért rendelje meg tőlem pár száz forinttal drágában, úgyhogy erre is próbáltam építeni, és azt úgy láttam, hogy azért így működik meg, hogy azért olyan az oldalam, hogy így ha rámennek az emberek, akkor is ez tűnik megbízhatónak, és ugye nekem nem csak a B2C megy, hanem a B2B is, tehát ugye viszonteladókat is kiszolgálok, és ott is egy hatalmas pozitív megerősítés volt, hogy egyre többen engem keresnek meg, hogy tőlem akarnak venni éttermekbe, vagy üzletekbe, mert úgy tűnik ezek szerint, ha keresgélnek, akkor az én oldalamra mondják azt, hogy tőlem szeretnék megvenni. Csak ott meg nyilván kisebb az ár, és amit rá tudok tenni.
Ennek a kettőnek a kombinációja nyilván, ami összehozza. Végső az egyik a forgalmat hozza, a másik meg az árést. Úgyhogy mind a kettőt használ. Arra mindenképpen gondol, hogy ha palackos borról beszélünk, hogy a viszonteladóknak az ügyfelei is valahol azért a te csoportodban landoljanak, a te listádon landoljanak. És az nem azt jelenti, hogy meg kell kerülnöd a viszonteladót, ne kerüld meg soha, csak hogy te tudjad közvetlenül informálni őket. Ezt nem így csinál egyébként most már a Bosch, Whirlpool, Gorenje is, ad például extra garanciákat azoknak, akik az ő oldalukon beregisztrálják magukat. Tehát magyarul vásárolnak tőlem Bost, és van egy olyan akció, hogyha beregisztrál valaki, akkor kap még plusz egy év garanciát. Nyilván van, én ezt promózom, hisz azt, ha én nem promóznám, akkor mondjuk lehet, hogy a konkurenciámnál vásárolnák meg azt a Bosch készüléket. Ezáltal én promózom, te figyelj, regisztrálj magad a Bosch oldalon, és akkor kapsz még plusz egy év garanciát. A Bosch viszont meg eléri azt, hogy igazából ő közvetlenül is már el tudja érni azt az ügyfelet, akinek én eladok. Jó, érthető, illeti?
Érted, csak mondjuk ez most így elsőre egy nehezen tudom nagyon kitalálni, hogy ezt mit csináljuk. Majd, hogy egy beül az étterembe az ember, akkor ott
azért mondtam neked, hogy a palackos dolgot.
Mert ott lehet, hogy a címkére
Ja, valamit ragasszak rá.
Igen, de
egy QR kódot valamit rárakok, hogy olvassa be.
Ne legyen tisztességtelen semmiképpen, arra figyeljél, de mondjuk csak hülyeséget mondok, hogyha valaki megiszik egy pohár bort, akkor kapna most, ez tényleg tök hülyeség, egy kis minta egy másik borból, amit már haza tud vinni egy kis üvegbe. Tehát persze tudom, nem megvalósítható ez a piacodon, csak figyelj, tehát mindig abból lett nagy biznisz, vagy nagy üzletember, aki meg tudta változtatni a saját kis piacát. Tehát, hogy próbálj kicsit máshogy gondolkodni, tehát, hogy a sémákból így kiugrani, jó? Tehát, hogy kreatív lenni. Az online márka volt is ettől lett nagyon sikeres, mert hogy egészen más csináltunk, mint a többi webáruház. Mi nem egy sima webáruház lettünk, hanem online márkabolt lettünk. Tehát márkabolt lettünk online, és ettől lett az egész különleges. Úgyhogy változtass meg az iparágadat. A cél, hogy tudnád minél jobban elérni azokat, akik máshol isszák meg a nálad, vagy te általad forgalmazott innivalót. Mondom, a listaépítés szerintem egy nagyon komoly dolog. Egy KKV-nál nagyon hatékony eszköz.
Igen.
Ezt, ha már világmárkád lesz meg, akkor már nem érdekes, mert akkor elég csak azt mondod, hogy Coca-Cola, és már mindenki veszi.
Hát ha világszerte nem is, de remélem, hogy pár éven belül Magyarországon már a mentes bordév az már nagyon ismert lesz.
Ámen.
Köszönöm szépen.
Következő kérdés akkor viszont az emberfelvétel legyen. Méghozzá most itt pont a Ferencnek a kérdését, ugye IT, domain, tárhely, többen vannak a csapatban, viszont sales-est kellene fölvenni. Te hogy indulnál ennek neki?
Feladnék egy álláshirdetést. Sales-es, tehát hogy...
Kész, nyertünk. Akkor mehetünk is.
Ez mindig ez a sales-es dolog, ez látom, hogy visszajön, hogy az emberek nem mernek felvenni sales-es, mert nem tudják kifizetni a bérét, ugye? Ez szokott a tipikus.
Nem, bocsánat, hogy beleszólok, de nem ez az alapvető probléma, hanem azért nyilván egy sales-est fölveszek, akkor valamilyen úton el kell induljunk, hogy akkor hogyan értékesítünk, mi a folyamat, kidolgozni a folyamatokat, értékesítési rendszer, jutalékrendszer, tehát hogy ennek a felépítése hogy célszerű, mert hogy nem volt, tehát nem csináltam sose ilyet, és szeretném ezt úgy optimálisan csinálni, hogy nyilván, hogy mi is jól járjunk, a CSS is jól járjon, tehát hogy hogyan érdemes például jutalékrendszert kialakítani.
Kinek értékesítetek ti?
Vegyes, de hát nyilván B2B első körben, mert hogy az a, inkább azt mondanám, az a fő célcsoportunk. Tehát akik ki tudják úgy igazából fizetni ezt a szolgáltatást, meg egyéni vállalkozók. Tessék?
Mi a termék vagy a szolgáltatás pontosan?
Hát végül is webshopoknak a tárhelyét biztosítjuk.
Uh-huh.
És domain regisztráció, tárhely szolgáltatás.
Jó, tehát webshopoknak főként tárhely, domain név, vagy domain, igen, szolgáltatás.
Igen, név. Regisztráció.
És hogy lett az eddigi kulcsaftköröd?
Marketing.
Marketinggel?
Uh-huh.
Magyarul fölhívta a titeket, hogy akkor ez most kellene.
Hát nyilván van online hirdetés, tehát hogy ezért elég jó kis márka föl lett építve erre. Van 7000 ügyfelünk jelenleg, folyamatos Google Ads, Facebook, Instagram hirdetések mennek, amit egy marketing csapatnak ki van szervezve jelenleg, ők csinálják.
Tehát van egy marketing gépezet kialakítva arra, hogy folyamatosan, mert 7000 ügyfél az már nem kevés.
Igen. Tehát onnan nyilván jönnek folyamatos ügyfelek, tehát mit a napi 5-10 ügyfelünk jön új, nyilván vannak felmondottak, tehát az így cserélődik. Viszont
a havi díjjal van ez? Mekkora kosárértékkel van?
Hát mondjuk, hát inkább évesbe mondanám,
évesbe.
Mert ugye, hogy éves szolgáltatást árulunk, de az mondjuk átlag olyan 25 ezer, 20-25, attól függ. Tehát, hogy van egész 10 ezer forinttól 150 ezerig szolgáltatásunk, amit mondjuk, ami a fő, tehát ugye főleg tárhely szolgáltatást szeretnénk fókuszba rakni. Tehát, hogy
és erre úgy érzed, hogy érdemes lenne azt az automatizációt mellé még egy szélszes, mert ugye általában ott érdemes talán szélszest alkalmazni, ahol nagyobb a kosárérték, tehát ahol nagyobb az éves. Ugye az online pénztárcán ott havonta van ilyen 25-30 ezer forintos.
Van olyan szolgáltatásunk, ami havonta 16 ezer forint, ami egy menedzselt szolgáltatás, amivel egyéb extra dolgokat is adunk. Tehát ez egy prémium app szolgáltatás, De
Amúgy
azon
az volt
gondolom
az
az olcsóbb
elsődleges.
szolgáltatásból lesznek, nem? Az olcsóbb szolgáltatásból váltanak följebb. Tehát arra nem kell CSS, illetve az belső CSS
Hát
kell. A
igen,
belső
tehát hogy
CSS.
lehet, hogy úgy kellene hogy a folyamatot, hogy igen, hogy a meglévőket, meglévőknek ajánlani a nagyobb csomagot, úgymond, ami a komolyabb, illetve ami a havidíjas csomagunk, ami ugye drágább, viszont az extra kényelmi szolgáltatásokat, prémium szolgáltatásokat nyújt, azt viszont szélszel tudom eladni. Mert hogy azt nem veszik meg. Tehát, hogy azt úgy nem veszik meg, hogy akkor most én elkezdek marketingelni, és akkor bejön 1000 ügyfelem.
Tehát ez nem úgy van, hogy úgy kellene, hogy ugye nagy sales tölcsér, ugye, vagy termékpiramis, bárhogy hívjuk, hogy mondjuk egy kedvező, nagyon klassz szolgáltatásodra bejönnek jó sokan, van ugye azt mondja, 7000-en. Igazából neked valószínűleg az a 7000 ügyfél, hogyha 20%-a átváltana egy magasabb szolgáltatásba, avval már rendben lennél, nem? Nagyon baromi elégedett lennél, nem?
Hát azért ez ennél így bonyolultabb.
De
hát
hogy így van?
Nyilván nekem, tehát hogy mondjam, a cél most az, hogy ugye jelenleg van ügyfélszolgálat, egy csapat, van pénzügy, akkor kellene HRS, kellene fejlesztő, grafikus, tehát hogyha ezt én így tehát önműködően akarom megcsinálni, akkor minden területre kell egy ember. Ahhoz, hogy minden területre embereket vegyek föl, ahhoz nyilván bevételt kell növeljek, mert másképp nem tudom kifizetni az embereket. És nyilván
értem,
kell egy profit.
Értem, de ebből a 7000-ből a nagy része ez az éves 20-20 pár ezer forintos csomagot vásárolja, nem?
Begyes, igen. Tehát vannak nyilván drágább csomagok, de igen, az átlag, igen. Az átlag,
na,
igen.
Tehát magyarul azt kellene csinálni, hogy mert valószínűleg ezt az olcsóbb, ezt a 20 pár ezer forintos éves díjú szolgáltatást, ezt valószínűleg meg kellene hagyni, hogy az automatizáció, az automatikus marketinget
persze
hozza be. A CSS neked arra kell, hogy ebből a 7000-ből minél többet fölvigyen egy magasabb szintű szolgáltatásba, a csomagra, elmagyarázza, hogy miért érdemes egy komolyabb szolgáltást igénybe venni. Nyilván meg kéne nézni a 7000-ből ki az, aki egyáltalán fizetőképes arra, mert fölösleges azt hívogatni, akinek még a cége nem tartott, hogy mondjuk egy ilyen magasabb szintű szolgáltatást igénybe vegyen. Tehát valószínűleg le kellene szűrni azt a 7000-et egy felméréssel, hogy ki az, aki hol tart. És akkor megvan, marad a végén, mint a 600 olyan, aki úristen nagyon jó célcsoport, azoknak kellene igazából a sales-es egy előadásokat tartson, akár egy ingyenes kis webinár tartson, megint hova tűntél, basszus. Az a baj, így ugrál a...
Állítsd át speaker view-ra.
Ja, majd azt kéne, mindegy. Mindjárt megkeresem, az hol van a speaker view?
Jobb felső sarokba, ahol a 9...
Van.
Ott tudod
Jó, köszi. Jó. Feri, beszélj egy picit, mert akkor látlak is.
Itt vagyok.
Meg
vagyok.
Na, tehát, hogy igazából ez volna a feladat, hogy biztos nem variálnék azon, hogy az olcsó csomagot azt szélszes adja el, hideg hívással keresse meg céget, hanem inkább az a foglalkozni.
De a drágább csomagot lehetne hideg hívással szélszelni, nem?
De nem biztos, hogy az közvetlenül könnyű, az könnyű közvetlenül eladni, könnyű lenne, könnyebb lenne, mint hogyha behúzod őt inkább egy kedvező áru a széles tölcsérbe, és amikor megvan, és fönnakadt a szűrőn, hogy azon belül egy jó fizető, keresletű cég, akkor utána kezded el adni. Tehát ugye úgy szokták csinálni, hogy nem adják el rögtön a magas szintű szolgáltatást közvetlenül, hanem először ugye...
Igen, az olcsóbb, tudom, igen.
Igen. Tehát azt az automatizáció behúzza, és akkor kiderül, hogy basszus,
de akkor viszont hogy tudnék volument növelni? Tehát, hogy akkor még több.
Várj, neked profit volument kell növelni, nem darabszám volument. A profit volument nem csak abban tudod elérni, hogy a 7000-ből 14000-et csinálsz, abban is nyilván ott azt finomítani kell majd azt az eszközt, abban az automatizációval. Ott például ki van maxolva teljesen a marketing költésed? Vagy nagyon sokszor csinálj valaki, hogy mit tudom én, korlátozza a napi költési...
Limitet, igen.
És korlátozod a napi költési összeget, amit elköltesz egy napra arra marketingre, hogy oda bejöjjenek az emberek?
Hát valamennyire, igen. Hát ugye meg van határozva egy fix költés.
De miért?
Például Google Ads-on.
De miért? Hát most, hogyha 5000-et elköltesz, 5000-et elköltesz és hoz neked 30000-et, ha 10000-et elköltesz, akkor hoz 60000-et. Tehát igazából a korlátozást meg kell szüntetni. Tehát ha az egy jó séma, érted? Tehát magyarul van egy
futószalagod, ami ebből a sebességgel nagyon szépen hozza a téglákat fölfelé. Hát kapcsolod az meg nagyobbra. Fölkapod nagyobbra, gyorsabban fogja hozni a téglákat, többet fog hozni.
Ez
ennyi.
Igaz.
Jó, tehát ez egyik, itt nagyon sokan elrontják, hogy azt gondolják, hogy úristen, én nem merek ennyit költeni. De, mert ha többet költesz, az többet is fog a végén hozni. Még egyszer mondom, ha jól be van állítva az eszköz. Tehát fontos mindig a jó beállítása.
Nyilván, tudom.
Egyszer ez megvan. A másik, fölépíteni egy olyan CSS csapatot, és itt megint a következő tanulság. Nálunk például az online pénztárcában az üzlettárs kollégám, Dani, ő adta el az első 100 ügyfelet, tehát ő hozta be az első 100 webshopot. Tehát ahhoz, hogy tudjad, mit igényelhetsz mondjuk egy munkatársattól, vagy egy akár egy alvállalkozótól, vagy külső CSS-től.
Persze, az nekem szépen, kell előbb.
Az első 10-20-30-at, azt te add el, tehát te csináld meg a listát, és ez nem azt jelenti egyébként, hogy neked pont azt kell elvárnod majd a kollégától, mert lehet, hogy majd jobbat is fog tudni csinálni, ha hagyod, hogy saját maga is kialakítsa, de tudsz legalább egy olyan mérőt, hogy akkor, ha leszűrtél a 7000-ből 700-at, abból 70 fog vásárolni. Tehát, és akkor mennyi hívást kell, mennyi időt kell ráfecserélni, mik a nyomógombok, amiket észrevettél, hogy meg tudsz nyomni, és vásárolnak. Valamiféle alapot kell, hogy szerezzél, hisz egyébként akkor fogsz tudni hinni a kollégádba, hogy figyelj, ne szórakozzál már, ez egy működő dolog. Én is eladtam, úgy, hogy nekem még 123 feladatom van a cégbe, el tudtam adni a 7000-ből 700-nak 70-et, hogy közben 123 feladatom volt, hogy ez sima liba, mert hogy te is meg fogod tudni keresni. Aztán a szisztéma az, hogy az hogy fog működni. Én nálunk például az online pénztárcánál, hogyha ez egy magasabb havidíjas dolog, akkor például az volt, hogy ugye tisztán jutalékosba jöttek az értékesítők, és azt mondta, figyelj, az első havidíja tied. És az első havidíj az valóban a kollégám akár közvetlenül ki is tudta számlázni az ügyfélnek, egy egyéni vállalkozással, tehát még igazából át sem ment rajtam. Az első havi díjat fogta magát, ő számlázta ki, és a második havi díj az, ami hozzám jött. Annyira figyeltünk már, hogy 2-3 hónapot meg lehet csinálni, hogyha még 2 hónapon belül fölmond az ügyfél, akkor mondjuk levonom tőle, mert akkor ő arra ment csak, hogy egyszer behúzza és bekamúzzon, behazudjon valami olyan dolgot,
igen, ami igen.
És nem létezik. Tehát a minőséget így lehet azért javítani, hogy figyelj, hogyha ha második hónapban lemondja, akkor visszajár nekem ez a pénz. Ha utána megmarad, és utána mondja le, akkor már nem jár vissza. Tehát ebben is lehet így játszani. Jó, így Feri, így érthető, amit nagyjából?
Érthető. Még egy olyan kérdés lenne, hogy nálatok teljesen jutalék alapon megy? Tehát, hogy nincs fix bér.
A B2B-be, ebbe a B2B értékesítésben csak fix van, illetve most már van egy alapfizetésben, már egy komplet osztály van, de így el lehet indulni. De igazából ez bármelyiket alkalmazod, működhet. Az igazság, van egy jutalékos rendszer kurzus az online anyagban, azt érdemes meghallgatni, de nyilván az iparáktól függ, de szerintem B2B-vel abszolút tudna működni ez, főleg, hogyha itt van még egy hatalmas nagy növekedési lehetőség. Még most az elején, ugye itt azért ez egy nagy szám, ha már ez egy picit csökkent, tehát most már azért válogatni kell a listába, tökörészni kell vele, akkor lehet ebbe egy ilyen komplettebb rendszert kialakítani, akár egy osztályt létrehozni a cégbe. Lehet, hogy egy idő után már, ha már nagyon ki van maxolva, akkor inkább az ügyfél megtartást jutalmazni. Az elején én úgy gondolom, hogy valahogy az ügyfél megszerzését kellene, tehát a felváltást kellene jutalmaznod. Egy idő után, viszont, hogyha már ez kisebb százalék marad, akkor meg inkább már valahol az ügyfél megtartás és a felváltásnak a kombinációját kellene, és ott már azt mondom, hogy már lehet egy alapfizetés és plusz jutalék. Egy ilyen munkakörben valahol 50-50% legalább kell, hogy legyen, 50% alapfizetés, 50% jutalék. Nyilván a jutalék az korlátlan a teteje, tehát hogyha most ő abban a hónapban jól meg tudta tartani a meglévőket, és még tudott fölváltani egy csomót, akkor hadd keresse sokat. Igazából mindig a jutalékos rendszerben az egy alapel van, együtt sírunk, együtt nevetünk. Ha neked rossz, neki se legyen jó, ha neked jó, akkor neki is legyen jó. Jó, de okay. A jutalékos rendszerre nem fogok tudni most neked 5 perc alatt itt.
Jó, persze.
Előadás, és egyébként nagyon veszélyes, hogyha rosszul vezeti valaki be, úgyhogy ne kapkodj vele. A tisztán jutalékos ilyen szempontból egyszerű, ha azt mondod neki, hogy az első havi díj az övé, az attól ő nagyon boldog lesz, nagyon kiszámíthatónak fogja tartani, és nagyon fog dolgozni azon, hogy minél többet hozzon be, és mindenképpen tegyed hozzá, hogy ha második hónap előtt lemondják, akkor visszajár neked az a pénzed, vagy kompenzálod a követ minden hónapban azzal, aki
igen, igen, igen.
Jó?
Köszönöm. Igen, köszönöm.
Nagyon szívesen.
Itt a jutalékos rendszer egyébként felmerült, azt hiszem a Kis Tamásnál is, neki is akartam mondani, hogy benne van a szervezői tananyagok között, csak nem tudom, hogy nálatok már elérhető, mert ugye ez egy viszonylag későbbi anyag, viszont ez egy nagyságrendileg 18 hónapos bevezetési folyamat, úgyhogy nem egy rövid, és pontosan azért, mert nagyon sok buktatója tud lenni, és érdemes megnézni, mert ez egy komplett előadás, szerintem az egyik legjobb a videótárban. Azt mondja, hogy Gubba Péternél a kolléga megtalálása volt egy kihívás, hogyan találjon meg kollégát, és hogy ők elkezdenek áfakörösök lenni, és hogy ezt hogyan tudja beépíteni az áraiba. Itt vagy, Péter, most hirtelen én nem látlak.
Sanyag.
Megvagy.
Itt vagyok, igen.
Levi?
Itt vagyok én is.
Hallottad a kérdést?
Pontosítsuk, légy szíves a kérdéssel.
Tehát az egyik... Mondjad, Péter, nyugodtan.
Remélem, hogy a munkatársat már megtaláltuk, tehát az majd kiderül, hogy hogy válik be. Igazság szerint ez az áfa körre való áttérés, ami a nagyon nagy falat. Vannak tippjeim, nagyon sok céggel állunk kapcsolatban, akik áfások, tehát ha náluk árat emelünk, akkor gyakorlatilag ők olcsóbban kapják, mint eddig a dolgot.
Olyat ne csinálj, hogy olcsóbban kapják. Tehát ott egyébként utána, én azt mondom egyébként, hogy ha B2B felé, nyugodtan nettóba kommunikálj, és akkor ott gyakorlatilag nincs is áremelés, mert ami eddig bruttó volt, az most nettó lett. Tehát, hogy árat semmiképpen ne csökkents avval, hogy nem emelsz annyira árat, mint amennyire az áfa. Mit árultok? Még egyszer segíts nekem, Lici.
Utánfutókat adunk bérbe.
Oké, és ott van sok magánszemély is van, meg ugye vannak cégek is.
Így van.
És a magánszemélyeknek nyilvánvalóan ez azonnal pofánverős dolog. Igen. És nem tudok egyébként két vállalkozást csinálni, hogy az egyik az a magánszemélynek adja bérbe, és az a kisebb forgalmú, és a másik meg a cégeknek, a meglévő.
Valami hasonlóan próbálkozunk, igen. Ugye az a rákfené a dolognak, hogy nagyon nehezen tudjuk szétválasztani, hogy ugyanazt az egy dolgot adjuk kétféleképpen kölcsön. Tehát azt nem tudom megcsinálni, hogy egy adott utánfutó, az csak a cégek számára létezik, magánszemélynek nem. És ugye azt, hogy ugyanazt a dolgot adjuk kétféleképpen bérbe, azért azt nem tudom, hogy lehetne kételezni.
Hát valószínűleg úgy, hogyha mondjuk a magánszemélyes cég vállalkozásé volnának az utánfutók, és az mondjuk bérbe adná az áfásnak is, amikor az áfástól bérlik. De most ez csak egy provizorikus kérdés volt, nyilván a technikait az könyvelővel kell megbeszélni, de szerintem tuti megoldható a történet. De nyilván ez egy ideiglenes dolog, mert azt is hamar ki lehet maxolni. Nyilvánvalóan a szolgáltatást kell olyanná tenni, ez alapvető dolog, hogy érdemes legyen megfizetni azt a plusz áfát is. Mert a versenytársaitok azt érzed, hogy ott még ők nettósak?
Igen, nagy részt igen.
De akkor ők
vagy olyan vannak, akik kereskedéssel is foglalkoznak, tehát alkatrészekkel
igen.
Kereskednek, és akkor ők úgy egyben áfásak. Tehát, hogy mi viszont nem kereskedünk, mi csak szolgáltatunk.
Értem, de akkor azok is áfások. Tehát a kérdés, hogy sok olyan van, mint amilyenek voltatok ti?
Igen. Sőt, okay. Szinte csak olyan van.
És akkor most fölemeltétek az állatokat, vagy bukjátok az áfát?
Áfa még most küzdködünk azzal, hogy beleférjünk valahogy a adómentesbe, és az a jövő évnek a...
Oké, okay. Mi a tipikus dolog? Egy napra bérelnek egy utánfutót?
Hát az egy órától a egy hétig, tehát nincs nem tudok igazán pontosat mondani, hogy mi az a legátlagosabb időtartalom, amire
körül. Ez már nagy probléma, hogy nem tudsz ilyet mondani, tehát hogy ezt kurvára kellene mérni, hogy mi az, ami a legtöbbet visznek az egy órás, az egy hetes, az egy hónapos, és így tovább. Oké, nézzük meg az egynaposat. Nézzük. Egy napra mennyibe kell egy utánfutó bérlés?
Legolcsóbb az 4000 forint.
És úgy gondolod, hogy most tényleg akkor az, hogy 4000 helyett 5000 lesz, akkor az akkorát oda fog cseszni a ügyfeleknek? Amikor mondjuk, nagyon kényelmes lesz, mindig el lehet érni téged, már téged a csapatodat. Mindig van benne utánfutó bőségesen, mindig tiszták azok az utánfutók. kedvesek vagytok, jó minőségűek az egész, ahogy kíván. Tehát nem fogod 1000 forint, ez nem számít. Tehát ez a te fejedben van ez a fék, hogy ez most akkorát fogod számítani. Tehát el kell javítani a szolgáltatást, és akkor ez nem fog számítani. Nem szabad, hogy az ár egyébként se domináljon egy vállalkozásban. Mert értem, hogy 100 000 forintnál már 127 az számítana. De itt az fog számítani, hogy van, mindig van, gyorsak vagytok, kedvesek vagytok, jó a cucc.
Érthető? Igazság szerint tehát a nagyon sok rövid idős van. Tehát egy 2 óra hosszás. Most 2 óra hosszáért most valaki kivizet 2700 forintot. 2 óra hosszánál már számít, tehát már rosszul esik az emberkéknek az a plusz 400 forint, vagy 300 forint is. Tehát...
Ez ne viccelj már! Most ez komolyan ne viccelj.
Nem viccelj sem.
Hát basszus, hát egy liter üzemanyag 800 forint, vagy 700. Tehát amíg oda megy az utánfutóért, az egy micsoda vagyon lesz. Tehát ez a te fejedben van ez a gát, ez hidd el.
Csak az enyémben?
Igen. Hát kérdezzük meg a többieket, hogy a, mit tudod, 2700 helyett akkor lenne, plusz áfa, akkor 3100?
Körülbelül igen.
Én szívesen hozzáfűzök valamit, szóval... Mit? Már én is alanyi adómentesként kezdtem, és bár próbáltam vele számolni, hogy majd egyszer biztos áfakörbe kell lépjek, és hogy akkor ne az legyen, hogy hirtelen brutálisat emelek, de hát sokat kell utólag finomítani a számolásokon, és volt olyan, hogy egy éven belül egy üveg bornak az árát több mint 1000 forintra meg kellett emelnem. Egy üveg boron plusz 1000 forint, az már eléggé nagy emelés. És nagyon féltem ettől én is, és egyébként éreztem is a hatását, de ez nem csak azért volt egyébként már, hogy ennyivel drágább lett, hanem mert hogy amúgy nem volt más opció egyébként. Jó, itt nyilván másra sok a versenytárs, de viszont ez tényleg egy nagy emelés volt, meg közben infláció is volt, meg a háború kitört, meg nem tudom én, de egyébként meg hozzászoktak az emberek, meg engem is közben utolért az infláció, és teljesen jól kiegyenlítődött. Szóval, hogy szerintem is ezen túl lehet rendülni, és nekem is így nagyon sokat kellett ezen kattognom, hogy jaj, most én merjek-e valamit drágábban adni, mint mások, de ahogy mondtam is az alkoholmentes boroknál, van, aki drágább vagy olcsóbban adja, mint én, de mégis látom, hogy folyamatosan nő a forgalom a webshopon, szóval, hogy ha azt jól tudod kommunikálni, hogy ti miért vagytok jobbak, vagy miért jó titeket választani, akkor főleg, ha pár száz forintokról, vagy mit tudom én, egy hetes bérlésnél pár ezer forintról van szó különbségben, akkor szerintem az simán megugorható. De átérzem, hogy ezen nehéz így túllendülni fejbe, szóval csak ezért akartam ezt hozzáfűzni.
Közben Laciék jelentkeznek.
A vállalkozásunkat nagyon sokáig egy 1-3-as Suzuki Wagonerrel húztam 17 éven keresztül, szó szerint húztam utánfutó kölcsönzőkből vásárolva vettem ki utánfutókat. Volt kezdte ponyvás, ráfutófékes, mindenféle. Nagyon sokat szenvedtem a rossz minőségű utánfutókkal, nem villogott az index, kiszedtek a rendőrök, próbáltam vizetni a csatlakozót, érintkezzen a rendőrök, elkezdtek a röhögni, gáz volt minden. És átértem egy olyan utánfutó kölcsönzőhöz, ahol egy kicsit volt csak drágább, de hosszú volt a nyitvatartási ideje, mindig égett az index lámpája, 2-3 évente lecserélte a támfutóparkját, ugyanis elkezdte gyártani is, akkor mindesen csinálja. Mindig megújult, mindig jó volt a gumi rajta. Tehát amit Levente is említett, jó minőségű volt az utánfutó, és mindig működött rajta minden. És elérhetőek voltak nagyon sokáig. Sok jó tapasztalatom is van a támfutó kölcsönzéssel kapcsolatban. Amit szerintem biztos, hogy nem fognak nézni, ha 1-2 órára viszik ki az utánfutót, mert ő egy szükséget volt meg, egy bútort a telától véve, te voltál vagy közel, te voltál nyitva, elérhető, működik az utánfutó indexel, és jó a gumia, és pont olyat tudod kivenni, amire neki szüksége van, mert neked olyan nagy utánfutó készleted van. És nem azt nézi, hogy a másik 150 forinttal olcsóbb, azt nézi, hogy minél hamarabb meg tudja oldani a problémáját. Úgy, hogy a 700 lassan 60 forintos üzemanyag árral mindenkinek drága az ideje is, meg minden. Tehát én a rövid távú bérlésnél egyáltalán félek, hogy kicsit drágában adod. A hosszú távú bérlésnél pedig általában a cégek viszik, hogy számlát kell majd adni, hogy esetleg a sűrűn visszatérő vendég, akkor lehet neki egy kis 5% kedvezményt, hogy érezze a törődést, de ott meg azért nem fog számítani a magasabb ár, mert ugyanúgy a jó minőséget fogod adni, elérhető vagy, és távolja a cégbe költségként.
A cégnél lesz, és az áfa visszaigényelhető, úgyhogy ott nincs áremelés, nyugodtan kommunikálj nettóba. A másik egyébként, hogy adjál olyan extra garanciát a szolgáltatáshoz, mondjuk büntetés garancia, vagy büntetés elmaradás garancia. És nyugodtan egyébként én valahol az áfa mértékén fölülemelnék tutira, tehát inkább rátennék el, mint a 35%-ot, és egy picit még javítanék a szolgáltatásomon. Tehát magyarul, hogy tökre kompenzálnám ezt az áfa történetet. Nem lesz ott semmi.
Én még annyit akartam volna kérdezni Pétertől, hogy honnan érkeznek az ügyfelek?
Milyen átmérőjű körből mondjuk, vagy hogy érted honnan?
Milyen csatornán, tehát hogy találnak meg?
Hogy találnak meg? Hát 20, lassan 30 éve csinálják, tehát van egy ilyen nagyon vastag kialakult kör, akik visszajárnak. Előfordult már Facebookos hirdetésünk, itt-ott próbálkozunk hirdetésekkel.
Jellemzően ajánlás. Csak a jellemzően ajánlás.
Igen. Okay, igen. Ez amúgy
nagyon sokáig jó is. Nagyon fontos, hogy ezt tudjad, hogyha valaki ajánl valakit, akkor egy másik bizalmi szintről indul, mint hogyha csak úgy találkozom a hirdetéssel a neten, és még teljesen ismeretlen. Mert hogyha ajánlásból van, akkor még a drágábbat is kifizetem. Mert bizalmi a dolog. Úgyhogy én se tartanék ettől.
Köszönöm szépen.
Ez mindenkinek tiszta, ez az ajánlásos dolog, hogy ott a drágább ár is átmegy. Hadd mondjak egy példát, hogy voltam egyszer Dominikán, és ott volt, úgy ajánlottak egy srácot, de még nem ismertem tőle semmit se, tehát elég hideg ajánlás volt, hát nála érdemes elmenni ilyen hajókázásra. Hát el is mentem, persze alkudoztam a srácnál árva, és olyan rohadt jó bulit csinált Dominikán egy ilyen hajóúttal, egy egész napos hajóúttal, hogy megfizethetetlen volt az az élmény, amit ott nyújtott, és legközelebb, amikor mentem újra Dominikára, eszemágában nem volt ugye az ajánlás, mert annyira magas, annyira jó volt a szolgáltatás. És ebben tényleg az van, amit a Dávid mond, hogy ez egy tök más szint, semmit nem számítana, hogy ott a árba ti akár 40%-kal drágábbak lennétek. Ráadásul egyébként az az ember, aki elkérte 2 órára a utánfutót, valószínűleg 20 ezer forintot spórol azzal, hisz ha az IKEA-ból hazavisz egy bútort, vagy nem tudom, valamelyik bútorboltból, tehát ott nagyon sok pénzbe kerül az, hogy mondjuk egy kerti bútort hoztak nekem Budapestről Mogyoródra 50 ezer forintért. 50 ezerért. Érted? Tehát, hogy ha nekem ott 2 órára kibéreltem volna egy utánfutót, mellett volna egy vonóhorgos kocsim, akkor mondjuk 3-4 ezer forintért tudok bérelni egy utánfutót, még belekerül üzemanyagban mondjuk még 5 ezerbe, 40 ezer spórolok. 40 ezer. Ki a francot érdekel, hogy 400 forint, vagy 500, vagy nem tudom mi a túró? Tehát nem számít. Jó, tehát és adjál, mondom, olyan garanciát mellé, amivel a jobb minőséget tudod igazából bemutatni. A másik, amit a Dávid egy jól rá kérdezett, hogy ezt nagyon sokszor beszélünk róla, hogyha marketing nélkül működik ilyen jól a céged, az azt jelenti, hogy olcsó vagy. És az a klassz ebbe, hogy simán meg tudod csinálni, hogy emelsz a áfán meg minden felül plusz 10%-ot, 5%-ot elköltesz marketingre, 5%-ot már többet fogsz keresni, aki ajánlásból jött, az úgyis megvásárolja, hisz ajánlásból jött, ő simán elfogadja a drágább dolgot. Lehet, hogy egy-kettő lemozsródik, de akkor is plusz 5%-od van minden olyanon, amit mondjuk marketingből adtál ki, és minden, amit ajánlásból jött, meg plusz 10%-od marad. És még ha egy párat le is mozsródott, akkor is jobban jársz. Érthető, ugye, amit mondok?
Igen.
Szuper, Andi, látom, jelentkezel.
Igen, nekem még az jutott eszembe, hogy ezzel az utánfutó kérdésre, hogy az is érdekes, hogy milyen körből, tehát földrajzilag hány kilométeren belül vannak ezek az emberek, akik hozzád jönnek, mert betehetsz egy olyan extra szolgáltatást is, hogyha nem a világ végére kell cipelni az utánfutót, hogy ja, és mit tudom én, még 1000 forintért kiviszem neked házhoz, és lehet, hogy ez neked csak 500 forintba kerül. Tehát, hogy egy ilyen prémium szolgáltatást. Hát én nem bejártam még sose utánfutott, de biztos baromira örülnék, hogyha nem kéne elmennem érte, hanem idehoznák házhoz, rácsatolnák, bekötnék, ugye úgy, mint az online márka, beszerelik, és akkor simán tudsz még pluszként elkérni tőle pénzt.
Addig még nem bérelt érte utánfutót?
Nem, nincs horgom. De ha lenne, akkor biztos olyat rendelnék, aki be is köti, mert ugye én mégiscsak azért ezt rárakni, csalból vagyok, akkor ez nem olyan buli.
Az az autó, ami nincs vonóharag, az nem autó.
Okay, én egyébként ezt elcsesztem. Én ezt elcsesztem, mert én nem rakadtam rá, ilyen visszahajtható lett volna jó. Azóta nem tudok biciklit szállítani, én nagyon bánom. Úgyhogy legközelebb biztos, hogy fogom eredetileg rátenni ilyen lehajtható, visszahajthatót.
Oké. Szerintem menjünk tovább a következő kérdéssel. Németh Gábornak volt a kérdése a webshopba az új kolléga felvétele. Azt nem tudom, hogy Gábor itt van még. Mert lehet, hogy a kérdést felolvasom, de ha nincs itt, akkor hiába, mert nem tudok tőle kérdezni. Most úgy nézem, hogy nincs itt. Akkor viszont menjünk tovább, és akkor Károly, tőled kérdezem, hogy a hulladék gazdálkodással kapcsolatban van-e konkrét kérdésed Leventéhez?
Sziasztok! Igazából nincsen. Nekem továbbra is az van, hogy amiért tetszett meg a szemléletváltó, hogy több céget is vezetni. Ezt máshonnan nagyon nem láttam így leírva, hogy hogyan tud. Bármelyik program az, hogy hogyan lehet egy forintból egy milliárdos céget csinálni. Nekem most egyszerre 2-3 céget kell vezetni, ezért lendültem bele ebbe a csoportba, vagy kezdtem be a csoportban, ezt akarom majd átvenni, illetve valószínűleg az, ami talán egy kérdés lenne, hogy hogyan sikerült átadni, olvastam a könyvet, hanganyagot, hogy hogyan sikerült átadni a mostani ügyvezetőnek, hogy ne kezdjen mikromanagerni, vagy egyéb delegást csinálni. Talán ez egyik, illetve a másik pont ezzel kapcsolatosan még, hogy hogyan talált rá az emberre.
Tehát az a kérdés, hogy miért nem kezd mikromanagerni az én vezetőm?
Nem. Te egyrészt hogyan találtál rá az emberedre, és utána hogyan tudtál leszokni arról, hogy mikromanagerje az ügyvezetőt felett?
Jaj, de kár, hogy nem jössz a szemletváltó hétvégére, mert pont erről fogok beszélni.
De jövök.
De jön.
Nem értem.
De jön.
Akkor szerintem ott meg fogod kapni a választ, mert pont a delegálásnak a négyféle módjáról, legalábbis a mikromenedzselésen arra megkapod mindenkinek a választ. Figyelj, ha jó embert akarsz találni magadnak, mindenképpen én ezt szoktam javasolni, hogy nekünk kell először kicsit jobb gondolkodásúvá válnunk, mert az ilyen szintű jó emberek, mint a Csilla, nem fognak bárkihez csatlakozni. Tehát csak olyan emberhez, olyan céghez fognak kapcsolódni, akiben azt látják, hogy valahol egy olyan nem csak a saját magukért csinálnak egy céget, nem csak a pénzért csinálnak egy céget, tehát hogy valahol már az érzelmi intelligenciájuk az magasabb szinten van, mint hogy úristen, gyorsok pénz, meg csaljunk, nem érdekes, csak hadd legyen meg a jachtom, meg a nem tudom milyen jó autóm, és igazából egy mondat az, ami szerintem mindenkit át fog lendíteni, és nem elég a mondat, hanem így is kell gondolkodnod. És én azt mondtam Csillának, hogy mindenki legyen boldog. Én ilyen céget akarok építeni, ahol mindenki boldog. A munkatársak, a vevők, a beszállítóik, és én is. És ha így gondolkozol, és ezt sugalod, és ezt is csinálod a cégbe, akkor jó emberek fognak jönni a cégedhez. Hisz akkor nem arról fog szólni, hogy te Mercivel járjál, ők meg szakadt, nem tudom, legszarabb autókkal, a teherautókkal mondjuk a cégnél, hanem mindenki ugyan a minőségbe üljön benne a cégbe. Mindenkinek szép legyen az irodája, jó legyen a széke, klassz monitorja legyen, klassz gépei legyenek, mindenkinek a jövőjét építse a cég. Tehát, hogy amikor megkérdezed a munkatársat, hogy neki mi az idei terve, és azt mondja, hogy ő szeretné a kerékpárját lecserélni, te pedig mondjuk a repülődet akarod lecserélni, mind a kettő ugyanolyan fontossági szint legyen neked, hogy az ő bicikliét lecseréld, meg a saját repülődet is lecseréld. Vagy hogy mondjuk turista helyett mondjuk bizniszen tudjál utazni. Nem tudom, érthető ez így nagyjából? Tehát ilyennek kell lenni, és ez nem az a lényeg, hogy most milyen platformon hirdettem, vagy hogy jó, fontos az álláshirdetés, szerintem az egy lényeges dolog, de az is hozzátartozik már a gondolkodáshoz, hogy milyen emberek fognak jelentkeznie egy ilyen álláshirdetésre. De alapvetőleg az az egésznek a lényege, hogy mi vállalkozók jobbá váljunk. Erre szoktam egy grafikont mutatni, hogyha egy vállalkozó a tízes skálán hármas, mondjuk érzelmi intelligenciás szinten van, tehát az egész jövőképe miről szól, sok pénz, de azonnal ezen van, akkor nem fogja a jobb embert, a négyes, ötös, hatos, hetes szintű embert, igazából nem is fogják látni egymást, mert más ellátnak egymás felett, tehát más lesz a szemmagasság, nem veszik észre. Elképzelhető, hogy még egy pillanatra be tud húzni egy ötöst, de az ötös is észre fogja venni, hogy na ilyen cégnél biztos nem akarok dolgozni. Tehát nekünk kell följönni hetes szintre, minél jobb emberré válni, ahhoz, hogy ezek az emberek jöjjenek hozzánk dolgozni, akik nem akarnak elhagyni, akik nem akarnak megcsalni. És ugye még egy kérdés, hogy hogyan lehet az ilyeneket megtartani, és az pedig úgy, hogy folyamatosan nekik is a vágyaikat teljesíteni. Tehát a Csilla, amikor odajött a céghez, azért elmondta, hogy hát neki azért van egy ilyen kis sanda érzés, hogy egyszer szeretne csak olyat csinálni, vagy az övé is. Mondtam, hogy figyelj, neked van erre lehetőség, eljutunk egy olyan szintre, ahol tulajdonrészt tudsz kapni az online márkaboltból. És ez egyébként most idén jött el, 7 éve dolgozunk Csillával együtt, és idén már ő tulajdonrészt nagyon nagy kedvezménnyel vásárol az online márkaboltból. Tehát egy ilyen jelképes összegért 10% tulajdonos lesz az online márkaboltba, ami nekem érdemes, hisz az én 100-as egységű online márkaboltomat, aminek 100% az enyém volt, ugye 100, meg a 100% az 100, az fölemelte 1000-re, és annak a 90%-ára az enyém, az mindig 900, tehát a 100 helyett 900-on tartok úgy, hogy ezt ő szinte megépítette helyettem, vagy velem együtt, most már teljesen nélkülem, és majd ez fölviszi ezt az 1000-et egyébként majd 8000-re, és akkor is mondjuk lehet, hogy 8000-nek már csak a 49%-a lesz az enyém, de az mindig 4000, nem tudom, 100 lesz, vagy valamennyi, tehát hogy értitek a dolgot? Tehát, hogy ezek a gondolkodások kell, hogy mások legyenek. Amikor ezt egy vállalkozónak ezt mondom, hogy figyelj, majd engedni kéne a tulajdon részedből, nem fogok engedni. És inkább mit csinál? Megmarad a 100-as egységen, vagy esetleg fölmegy 120-assal, persze meghal a vállalkozásba, mert hogy nem bírja, meg nem győzi, mert nincs is meg az a képessége, meg nem is az a típusú ember, aki mondjuk egy vállalkozást tud vezetni. Mert hogy ugye sokszor mondom azt, hogy egy vállalkozó az nem vezető. Tehát egy Csilla képességű, vagy inkább olyan féle ember kell, mint a csillai vállalkozás vezetéshez, és nem olyan, mint mi vállalkozók. Mi vállalkozók jellemzően, hogy elindítani szeretünk, kitalálni, bedurrantani, és nem az, hogy üzemeltetni. Tehát nekünk egy idő után egy üzemeltető típusú ember kell mellénk, de ezt nekünk kell, mondom, olyanná válnunk, hogy hajlandóak vagyunk belátni, hogy ha lemondunk dolgokról, attól a torta nagyobb lesz, ezáltal mi is baromi jól járunk, de emellett már másnak is adunk igazából, hogy mondjam, jót. És ugyanígy van a legegyszerűbb munkatársakkal is, amikor figyelünk az ő érdekeire, amikor figyelünk az ő vágyaira, és mondom, lehet, hogy neki csak egy biciklének a lecserélése, vagy a mobiltelefonjának a lecserélése, vagy egy új tévé lesz a vágya abba az évbe, de ha azt érzi, hogy mi azért is dolgozunk, ez a cég azért is van, hogy az ő vágyát is tudjuk teljesíteni, akkor jönni fognak a jó emberek. Én a Csillát biztosítottam arról, hogy igenis, egy idő után el tud jutni arra a szintre, hogy őnek is lesz tulajdon része ebbe a vállalkozásba, vagy akár közös vállalkozást is tudunk építeni, és ebben megbízott, amit mondtam, és hát látszik, meg is kapta így a 7 év után. Nem tudom, jó, érthető volt így ez, Károly, hogy én nagyjából elmondtam? Jó, ennyire egyszerű a dolog. Ennyire egyszerű a dolog. Meg kell bízzon benned, hogy, és mondom, azért mondom, nem elég azt mondani, hogy én olyan céget akarok építeni, ahol mindenki boldog, hanem valóban ezt így is kell gondolnod, így kell érezned, és így is kell csinálnod.
Ez így van, ezt pont azért távolítani két embert az értékesítő csapatból, mert megölik a jó hangulatot, és pont ezt mondtam az összes többinek, hogy én azt akarom, hogy ők is boldogok legyenek, és én is boldog akarok lenni, hogyha velük beszélgetek, és nem mindig állandóan csak a problémát meg a bajt hallani. Tehát pont ez volt az egyik, amúgy jótékonysági szervezetben benn vagyok, elnök is voltam, haladok az úton.
Jó, a másik egyébként, hogy olyan embereket kell felvenni, akik alkalmasak is erre. Tehát mindig a hozzáállást kell nézni a munkatársakba, és nem a jelenlegi tudásukat vagy képességüket. Nyilván végzettséghez kötött munkák, mint egy könyvelőnek, hogy legyen mérlegképes könyvelő végzettsége, vagy egy sofőrnek legyen B-jogosítványa, ezt muszáj nézni, de jellemzően én egyébként mindig a hozzáállást, a tanulási vágyat, azt nézem, hogy ő adni akar, vagy kapni. Tehát hogy jön oda a céghez az első interjúra? Arról beszél elsőként, hogy ő hogy mehet szabadságra, lesz-e home office, milyen autót kap-e mobiltelefont, vagy arról beszél, hogy milyen eszközökkel dolgozunk, milyen tudást kell neki megszerezni ahhoz, hogy ő jól be tudjon a csapatba mondjuk kerülni, és így tovább. Jó?
Okay.
Látom, Gáborék meg már repülőn ülnek.
Most nem látom őket hirtelen.
Igen, már
igen, igen, felszálltuk.
Majd vegyél internetet a repülőn.
Közben látom, hogy a Krisztián jelentkezik, Szilasi Krisztián. Hallgatom.
Ugye az emberekkel kapcsolatosan lenne két kérdésem. Például, hogy hogyan kezeljem azt a szituációt, mondjuk már annyira nem aktuális, hogy ugyanaz a baklövés az egyik embernél jobban idegesít, mint mondjuk egy másiknál. Mondjuk lehet, hogy a másikról jobban kedvelem, vagy nem tudom, a másiknál meg hát nem voltam valami elnéző, vagy ilyesmi. Vagy a közeljövőben esetleg lehet az nagy baklövés is, vagy kicsi, de mindig általában jobban idegesített ugyanannál az emberi, mint mondjuk egy másik embernél.
Hát nyilván az biztos, hogy már gyűlöm lett össze minden, akinél jobban idegesített ez a dolog, ott az már egy ilyen kicsordulás volt a pohárban, még az elsőnél még ez messze volt ettől. De azért, hogyha azért tudod, hogyha téged valami nagyon fölcsesz, az azt jelenti, hogy abban neked van dolgod. Tehát azért ez a tükör törvénye, hogy ami minket nagyon fölidegesít, az ott nekünk van valami dolgunk. Amellett egyébként lehet, hogy elrontotta a kollega is, tehát a félrenézésért, de ott biztos ez volt csak.
Igen, igen. A másik pedig ugye az ügynökökkel, vagyis az üzletkötőkkel kapcsolatos, hogy most ugye két céggel, az egyik a Heineken, másik pedig a Dreher, velük vagyok kapcsolatban. Most a Heinekennél a Heineken termékek jobb összességében jobban fogynak, mint a dréheres termékek. Dréheresnél egyedül a kőbányai például, az, ami valószínűleg az ára miatt, az, ami jobban megy. És én terveztem, hogy lecseréljem ugye ezt a, hogy Heinekenre váltsak. Én is jobban szeretem magát a brandet, magát azt a brandet, mint a másikat. És itt is ugyanúgy az üzletkötővel ugye, az egyik az a Drehernél például jobban trődnek, vagy nem is tudom, olyan szimpatikusabb a csaj, mint amit mondjuk a Heinekennél. Hogy ezt meg hogyan kezeljem, hogy érdemes-e így ezt szem előtt tartani, vagy inkább tényleg ahogyan eredetileg terveztem a dolgot.
Figyelj, mi azt szoktuk nézni az online márkaboltba, ha beszállítókba gondolkodunk, hogy három dolgot figyelünk. Az egyik, hogy mennyire jó a kapcsolat avval a céggel, jó? Tehát ez nagyon lényeges, hogy emberi kapcsolatok, könnyen megy, olyan könnyen tudunk kommunikálni, szeretjük őket, nem gyomorgörcsel hívom föl őket, ha ő hív, akkor sincs egy gyomorgörcsöm. Jó, tehát az egyik az egy. Ez, hogy milyen az együttműködés, könnyed vagy egy nehézkes. Kettő, milyen a maga a ő kiszolgálásuk, tehát valahol ez az operatív kiszolgálás, hogy van áru, nincs áru, könnyű a számlázás, viszárút hogy kezelik, az egész mechanikába, hogy az mennyire könnyű. Tehát attól megőrülünk, mert mit tudom, sok kamionnal tudunk rendelni, és 6 hónapra kell leadni előre, vagy pedig bármikor nagyon gyorsan tudunk utánrendelni, mindig van áruljuk, megrendeljük 2 nap múlva, ott van, tök könnyű az egész. Ez a második. A harmadik pedig az, hogy mennyit lehet keresni rajta. Tehát lehet-e jól keresni azon a terméken. Mi például a Samsungot ezért dobtuk ki a saját választékunkból, mert emberileg egyébként jó volt a kapcsolat a Samsungosokkal, de iszonyatos nehézkes volt a kiszolgálásuk, olyan hülye bónuszrendszerük volt, hogy átláthatatlan volt, és egyébként baromira nem tudtunk keresni se rajta. Tehát nem adtak nekünk olyan árést, vagy pedig ők elrontották a piacokat, nem tudjuk, de 3-ból 2-nek nem felelt meg. Ha 3-ból 1-nek nem felel meg, már kidobjuk mi a választékunkból, tehát még egyszer, jó, könnyed legyen az emberi kapcsolat, a kiszolgálásnak a gyorsasága, minősége, helyessége, az is nagyon jó legyen, és lehessen keresni rajta. Úgyhogy én ezt szoktam csak nézni.
Igen, igen. Hát mondjuk az a szerencse ezzel a szempontból, hogy így kapcsolatba lehetett mind a kettővel, itt a szerződés az mondjuk csak a csapoló berendezésre vonatkozik, hogy csak egyet tarthatok gyakorlatilag, az pedig ugye a dréheres, ugye, amin kőbányai van, viszont azt akartam volna mondjuk megváltoztatni, mondjuk a Sopronira, amit a Heineken forgalmaz, meg Heinekenre. Hát, hogyha, mert ugye azok jobban fogynak.
Döntsél ez a három, te nézd meg, vizsgáld meg mind a hármat, és mindegyik nézd meg, hogy melyik az, ami végülis összességében nagyobb százalékot ad. Ez 33 maximum, mindegyik nézd meg, hogy a maximumhoz képest milyen pontot adnál mind a két beszállítónál, és akkor válasz az mellett. Jó?
És itt a brand például az, hogy mondjuk a Heineken, most az, az a magasabb kategória, ugye drágábbé lehet adni.
Értem, de most attól függ, hol adod. Most a Heineken lehet, hogy bivar, buty van, tök mindegy, hogy a Heineken nem annyira fogyna, mert mint a másik fogyna. Tehát ezt a piachoz képest, erről csinálsz egy felmérést, hogy mi az, ami a te piacodon működne.
Ugye az üvegesek az nagyon mennek, üveges Heinekennek például, azok fogynak.
Nem tudom, én mondom, azt tenném a helyedbe, hogy ha választani kell a két brand között, tehát hogy nem teheted be mind a kettőt egymás mellé, mert én ugye ezt, amit elmondtam neked, ezt nem egy olyan helyzetben mondtam, ahol vagy, hanem és. Ugye Bosch, Whirlpool, Orange, akármi. Én azt mondom, hogy mellette én a Samsungot azért dobtam ki, nem azért, mert összeférhetetlen volt a többivel, hanem azért, mert nem érte meg, nem volt jó forgalmazni. Ebben az esetben döntsön a piac, tehát lehet egy negyedik lépcsőt betenni, tehát egy negyediket, amit te mondasz, mire van szüksége annak a környezetnek. Hol vannak ezek a hely, ahol árulod ezeket?
Nagykapon, az Alegerszeg és Keszthely között.
És ez nagy kerezel vele, vagy mit csinálsz? Hogy csinálsz?
Na, főleg nagy kerezek, igen. Igen.
Nagy kerezel vele. Aha, csinálj egy felmérést az ügyfeleid körébe, hogy melyik az, amiből többet vásárolnának, ami többet jobban fogy. Megkérdezem az ügyfeleket egyszerűen.
Persze.
És az egy erős nyomógomb. Egyébként arra is kell figyelni például, hogy mennyire telített a piac. Például annak idején én behoztam a Pelgrim márkát Pécsre, azért, mert azt senki nem forgalmazta. Tehát lehetett volna hoznom a Bosch-t, meg a Whirlpool-t, azt már csomóan forgalmazták. Behoztam a Pelgrimet, mert ott nem volt konkurensem. Tehát, hogy ebbe is lehet gondolkodni, bár itt mind a kettő egy elég erős név, tehát biztos nem lesz olyan, hogy nincs versenytársad, nem?
Hát maximum mondjuk más sorozókocskai nincs a környéken, a boltok esetleg, amik úgy.
Hogy jó, de most olyan, aki konkurens, tehát nagy kerrel beszélek. Tehát azért mondom, lehet úgy is dönteni, hogy egy gyengébet választod azért, mert ott viszont nem annyira telített a piac, tehát jobban be tudsz menni a saját cégeddel, mert hogy ott igazából kevesebb a te konkurenciát. Tudod, ez a kék óceán meg a vörös óceán. Tehát lehet, hogy jobban egy kék óceánba tudsz belemenni. Kérlek, ilyeneket vegyél figyelembe. Azon a háromon kívül, amit mondtam.
Meg azt is mondták, hogy nekem tanácsolták, hogy az, ami eddig már jobban bevált, azon nem kéne változtatni. Nem tudom.
Hát igen, az biztos, hogyha az valóban jól bevált. Én se szoktam, tehát azt mondom, hogy akkor finomítani szoktam rajta, és nem lecserélni. Tehát, hogyha ez egy jól működő szisztéma, jól keresel rajta, jó a kapcsolat a céggel, jól kiszolgál, akkor én nem variálnék rajta.
Igen.
Már csak egy kérdésre lesz időnk, és hogyha jól emlékszem, még Krisztának volt kérdése? Meg Tamásnak is, akkor kettő. Kriszta, neked van konkrét kérdésed?
Igen, viszont el kell köszönnöm, most már mennem kell.
Szia, Krisztián!
Sziasztok!
Igen, annyi, hogy mikor valaki olyan kötött pályán mozog, mint itt a árufuvarozás, a közúti árufuvarozással, ahol nincs lehetőségem saját árképzésre, hogy ilyen fix alvállalkozói szerződésekbe dolgozunk, nem tudom, hogy tudnék egyediséget belevinni ebbe a szegmensbe, és sajnos nagyon speciális emberek azok, akiket mozgatni tudok, úgyhogy valahol én azt érzem, hogy teljesen másik irányba kéne kimozdulni, legalábbis talán olyan felé, ha maradni szeretnék a szállítmányozásba, hogy talán, hogy B-s jogsi elég legyen, mert ez így nagyon specifikus, tehát mindenhol olyan kötött pályásnak érzem ezt a dolgot. Annyi, amit hozzá tudtunk tenni, hogy az építőipar ugye nagyon lecsökkentek ott a lehetőségek, hogy most az élelmiszeriparba evickélünk át. Uh-huh. Ez ilyen tűzoltásosnak érzem, tehát nem biztos, hogy ez innen ki fog fordítani ezt a helyzetet.
De mi a pontos kihívásod? Most az, hogy van egy szállítmányzó céget, teherautóid vannak, meg futárfiaid?
Nem, ezek ilyen nyerges kamionok.
Értem.
Az egyik az már cukrot szállít, tehát tartályos cukorban van élelmiszert szállít, a másik az még maradt az építőiparban, az nyitott száraz pótkocsival szállít, és korábban billencseztünk is, de így próbálok így átmenni, de a lényeg nem változik, tehát mindenhol fix díjak vannak. Nem tudok kitűnni az alvállalkozók közül. Nagyon, igen, kiemelten fontos, hogy milyen kapcsolatot ápolok én, tehát milyen kapcsolatrendszerem van, hogy tudok bekerülni különböző cégekhez, de de akkor is, ha már bekerültem, akkor sem tudok én úgy érvényesülni, hogy magasabb árképzéssel vagy egyediséget hozzátenni.
Ugye az én iparágamról is azt mondták, hogy ez nem fog menni, és ment. Tehát én sokkal magasabb árba forgalmazok, mint a legerősebb versenytársaim. Ilyen garanciákkal, olyan extrákkal, legalább 10 különlegesség van az online márkaboltban, és nem az áruban van a különbség, hanem a szolgáltatásban. Tehát biztos, hogy a te iparágadban is meg lehetne találni ezt a dolgot, tehát hogy ebben neked kell egy picit abból a sémából kijönnöd, amit, ahogy most csinálsz. Tehát, hogy nem tudom, hogy a kihívás az most neked inkább akkor nem a munkatársakba, nem kapacitásban, hanem inkább forgalomba, tehát hogy kellene több forgalom, tehát hogy unatkoznak a munkatársaid, állnak a kamionok, vagy mi a kihívás?
Nem állnak, nem unatkoznak, csak egyszerűen annyira nyomottak az árak, hogy...
Kevesek a kevesen? Keveset keresel?
Igen, és a sofőr fizetések ebben a szegmensben, ez a C plusz L kategória, az markáns.
Oké, például csak milyen lehet gondolkodni? Mi lenne, hogyha átképeznél átlag embereket sofőrré, és ők az elején még ugye olcsóbban dolgoznának, mert ugye itt a profi sofőrök azok lehet, hogy sokkal drágábbak, mint hogyha te kioktatnál, mit tudom én, 20 éveseket C-jogosítvány, nem tudom milyen jogosítványú sofőrré, de most ne azon gondolkodj, amit mondok, hanem csak mennyire máshol is lehet gondolkodni. És neked emellett volna egy kis oktatási üzletágad a cégen belül, ahol az lenne a dolog, hogy ki fizetnéd az embereknek ezt a jogosítványát, és ugye toboroznál ilyen embereket, akik erre alkalmasak. Mondom, és ezáltal az elején olcsóban lehetne hozzájutni hozzájuk. De nézzük a másik oldalt, hogy ugye itt most azt hiszem, hogy hol lehet spórolni ugye ezekbe a sofőrökbe árba. A másik, hogy a szolgáltatásodban, oké, emlékszel, mit mondtam az ingyen szállításra az online márkaboltban? Hogy elrontottam egy dolgot, hogy egy sokkal magasabb szintű szolgáltatást adtam ugyanúgy ingyen, mint az EMAG. Mi van akkor, hogyha most te is egy bizonyos szolgáltatást adsz ugyanannyiért, azt mondod, fix áras a szolgáltatás, és elkezdesz kitalálni olyan, az úgy hívják, upsell-eket, olyan extra kiegészítő szolgáltatásokat, mint amikor Bekibe bemész, és a Bekibe azt mondják, hogy kéred menübe? Vagy kérsz hozzá, nem tudom én, ketchupot? És azokon lehet extrákat keresni. Tehát föl kellene mérni, hogy a jelenlegi állapotban, jelenlegi nyomott áraknál a te ügyfeleidnek mik a legnagyobb kihívásuk, amikor mondjuk fuvart keresnek. Érted? Hogy mi a legnagyobb probléma, amivel beleütköznek? Mi az, ami tök jó lenne, ha megoldanál? És erre kell rámenni, és azt utána lehet extraként adni, hogy figyelj, oké, ugyanannyi az ára, mint a nem tudom kinek, de akarsz mellé esetleg egy, nem tudom én, valami gyors elérési lehetőséget, gyorsan el tudsz érni minket. Nem tudom, és mi az, érted? Meg kéne tudni, hogy mi az iparágadnak a kihívása. Hadd mondjam azt, ha nálunk például a kérdőívbe, amit kiküldünk az ügyfeleknek, megkérdezzük, hogy mit utál az online vásárlásban. És az, amit a legtöbben utálnak az online vásárlásban, hogy csak akkor látja a terméket, amikor már kint van a lakásán. Hogy nem tudja meg, nem láthatja, és akkor már ott ő már egy ilyen vásárolt állapotban van, és ott nehezebben tud ugye elállni a vásárlástól. Míg a áruházban ott azért 20-30-40 készülék tapogathat, húzogathat, meg megnézegethet a szemével. És ha én ezt meg tudnám mondani, hogy egyszer 5 mosógépet vinnék ki a vásárlóknak, és ott a lakásán választanák ki az 5-ből, akkor ezt kérem, akkor én lennék a király, akkor megoldottam volna ezt a problémáját. De nem tudom egyelőre megoldani ezt a problémát, de ez a legnagyobb kihívása a piacomnak. 10 évvel ezelőtt, amikor kezdtük az online márkaboltot, az a bizalom volt a legnagyobb kihívása az online kereskedelmek, hogy nagyon alacsony volt a bizalom az online áruházakkal szemben. És megoldottam azzal, hogy mi voltunk a Bosch online márkabolt, benne volt a nevünkben a Bosch, a Whirlpool, a Gorenje, és így tovább. Nagyobb bizalmat kaptunk ezáltal a vásárlóktól, ezáltal többet vásároltak nálunk, jobban vásároltak, magasabb áron is. Tehát megoldottuk. Neked is azt kell megnézni, hogy ezek a fuvar szervezők szoktak fölhívni titeket? Ők kérik a... Kik kérnek árajánlatot, vagy kik kérnek fuvart?
Nem kérnek árajánlatot. Tehát ezek ilyen multik, tehát hogy itt a cukornál is valakihez bemegyünk, ott van fix áron, ennyiért jössz, örülj, ha bekerültél, és akkor ennyiért kell vinni.
Oké. Kérdezd meg ezeket az ügyintézőket, akik szokták küldeni az e-maileket, akármi, hogy mit utálnak ebbe az egészben, amikor fuvart kell szervezni. Mit utálnak? Van ennek is egy főnöke? Azt is kérdezd meg, hogy mit utálnak ebbe a jelenlegi rendszerbe a legjobban? Mi, amit tök lassú, nehézkes, lehet, hogy azt mondja, az elszámolás, lehet, hogy azt mondja, hogy tök jó lenne, ha csak évente egyszerűen egy számla, most, vagy ha valami átlagrendszer, nem tudom mi, tudd meg, és azt lehet, vagy azt csinálod, az egész iparágadat megváltoztatod, és onnantól kezdve te így fogsz működni, vagy pedig pluszba eladod ezt extra szolgáltatásként. Nézd meg manapság, nem tudom, ismered ezeket a Revolut, meg ilyesmi alkalmazásokat, hát basszus, egy telefon alkalmazáson keresztül megoldanak mindent, amit eddig egy OTP székház oldott meg, érted, nem tudom hány emberrel, meg nem tudom, hogy. Tökre megváltoztatják a piacukat. Gondolkodj ilyenbe, de mondom, ilyen az online márka volt is. Nem létezett ez azóta, most már kopintgatják, hogy márka volt online, van egy csomó ilyen klónunk, aki csinálja. Tehát kezdj el azon gondolkodni, hogy lehet megváltoztatni, és a legjobb segítséget pedig az ügyfeleitől tudsz ebbe kapni. Beszélgess velük, küldjél kérdőívet, hívd fel telefonon, kérdezd meg ezt, amit mondtam, mit utálnak a jelenlegi megoldásban, ami most jelenleg van ez a fuvar szervezési piacon.
Értem, köszönöm, jó ötlet, igen.
Haladj, ügyes vagy.
Köszönöm. És nem? Végül, nem utolsó sorban, Tamásnak nagyon fönt van a keze még.
Egy gyors kérdés.
Gyors visszatérőként, ugye nekem van egy digitális marketing ügynökségem, és ott már tök jól működik a teljesítménybér. És mellé most indítunk, hogy a perverziót növeljük, egy webshopot. És ugye a webshopba szeretnénk ugyanúgy teljesítménybéres megoldást azoknak is, akiknél, aki mondjuk a csomagolást intézi, aki alapvetően az ügyfélszolgáltató adminisztrációt intézi. És így...
Egyet hadd kérdezzek, mielőtt még befejezed a kérdést, hogy te láttad már a jutalékos rendszer bevezetése 1-2 videót a videótárban?
Az egyet láttam szerintem, szóval, jó. Hogy még le vagyok maradva.
Jó, de... csak azért, mert a teljesítmény alapú bérezésnek a több része van, és van egy olyan, ahol lépésről lépésre, 14 lépés van, hogy kell bevezetni egy ilyet, és ott vannak akár csomagolási, logisztikai, beszerzés. Tehát vannak mérőszámok, hogy mit mérünk, ezek példamérőszámok, nem fogjuk neked az összeset mondani nyilván.
De hogy... csomagolásos részt akkor vegyük is ki, akkor ami el szempontból érdekelne, az az ügyfélszolgálat.
Ott amely... is, arra is van.
Hát akkor én készen vagyok.
Itt az a lényeg, Leventének lerövidítem ezt a dolgot, hogyha több munkája van, akkor ő annak örüljön.
Alapvetően ez a cél, igen. Most ugye ez az ügynökségben ez gyönyörűen működik, van, aki havi 1 milliót visz haza, és velünk fekszik, meg van, aki ennek mondjuk a felét, és ő meg boldogan...
Például az ügyfélszolgálatnál kezelt esetek száma, ügyfélelégedettség, ugye mindig mennyiség és minőség is mérve, illetve a másik pedig a csomagolásnál, ott pedig a csomagszám az egyértelműen, ha sok csomag van, akkor is, tehát hogy ezt be lehet építeni. Jól mondom, Levente?
Abszolút, igen.
Beszerzőknél ott mi lehet ez a mérőszám? Mert ott ugye valahogy inkább a profit, vagy ár és nem?
Ár és teljes mértében az ár és.
Aha, jó.
Beszerző az árazón.
Jó. Akkor meg vagyok, mert hogy most ezzel vagyunk gondban, hogy ugye az ügynökségben sokkal egyszerűbb ezt megoldani, mert hogy neki is fáj, ha egy ügyfél nem boldog.
Azt mindenképp nézd meg, hogy neked már elérhető-e, mert ugye mindig hónapokra mondva, tehát ezt már nézd meg, ha véletlenül nem, akkor Szilvének írjál egy e-mailt, jó?
Jó, köszönöm szépen.
Jó, nagyon szívesen. Van-e bárkinek még nagyon gyors utolsó utáni kérdése, ami benne ragadt, és nem lett megválaszolva? Jó, akkor nekem van egy kérésem hozzátok. Mi is mindig folyamatosan kérünk visszajelzést, így a programmal kapcsolatban is, meg a Zoom-mal kapcsolatban is, és van egy nagyon rövid kérdőívünk, amit itt most betettem a linket. Tegyétek meg, hogy erre rákattintotok, és kitöltitek itt a mentor programmal kapcsolatban. A végén pedig, hogyha esetleg jól értékelnétek minket, akkor a Trust Indexen is, nem Trust Index? Tehát lejtják, Trust Indexen is szeretnénk kérni egy értékelést, mert ameddig nem jutunk el a 30 darabig, addig nem tehetjük ki a weboldalunkra, mert így működik a rendszer, és már nem kell annyira sok. Ha minden igaz, akkor fogunk találkozni legközelebb. Segíts nekem, Szilvi, novemberben, vacsorán?
Így van.
November hanyadika az, bocsánat, csak azért, hogy mindenki...
Én közben búcsúzok, mert nekem lesz még egy órom, vagy másik ugyanilyen zoomom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és további szép napot nektek.
Köszönjük!
Sziasztok!
November 14-én lesz a vacsora.
14-e, igen.
Úgyhogy oda szeretettel várunk mindenkit.
Jó, én meg nagyon-nagyon köszönöm, hogyha adtok ilyen visszajelzést nekünk. Jól van. Akkor találkozunk legközelebb, és aki esetleg közben elment, vagy nem hallotta, vagy ilyesmi, a felvételt pedig vissza fogjátok tudni majd nézni az online felületen, amikor feltöltöttük.
Nekem lehet egy visszajelzésem az időpont kommunikációval kapcsolatban?
Melyik időponttal kapcsolatban?
Az, hogy lehetne, hogy ezeket a zoomokat lehetne még egy héttel hamarabb is kommunikálni, mert...
Mikor csatlakoztál?
Mert ugye múlt héten volt ugye egy e-mail, az még így megvolt a fejemben, és hogy pont mire olvastam, addigra nekem azért kellett elmenni, mert volt egy muszáj meetingem, és hogyha esetleg még egy héttel hamarabb jön az...
Mi 4 vagy 5 e-mail ment erről.
Akkor ennyire nem láttam, nem tudom.
Igen, de... az a baj, hogy bármennyit küldünk, az sose elég.
Te mikor csatlakoztál a programhoz?
Már az előző Zoomon is itt voltam, szóval, hogy... Aha.
Tehát akkor 4 hónappal ezelőtt
akkor is mondtuk, igen.
Az akkoriban semmi gond nem volt, most volt az, hogy csak a múlt heti kommunikációt láttam meg először, és az lehet meg egy kicsit.
Lehet, hogy ezt kell csinálni, Szilvi, hogy mindig, amikor küldünk valamit, akkor az aljába odaírjuk utóiratba, hogy egyébként a következő Zoom ekkor, a következő vacsora ekkor, itt a link. És akkor ez ilyen, bele van égetve.
Biztos, ami biztos.
Igen. Ez támogatom.
Köszönjük a visszajelzést, igyekszünk ezen javítani.
Sziasztok!
Sziasztok, szép napot!